Rádió Egyetem. Gondolatolvasás. Lukács Béla előadása. A felvétel 1989. január 17-én készült.
Gondolatolvasás testek akarati erővel történő mozgatása és jóslás. Akkor kezdem. A következő van, ennek a három dolognak van egy közös neve. Az a közös név az nem ugrik be nekem most ebben a pillanatban, de a tudományt, ami ezekkel foglalkozik, azt parapszichológiának hívják. Na már azok hívják parapszichológiának, akik csinálják. Akik nem csinálják, azok egészen máshogy hívják ezt az egészet. Mondjuk áltudománynak, meg efélének. A mágia az, hogy mondjam, szóval a mágus azt állította, hogy ő tud ilyen csinálni. Általában ezekről a dolgokról azt szokták állítani, hogy ez még csak nem is mágia, hanem mondjuk kitalálás, képzelődés és hasonló. Na most először is mindenkit meg szeretnék nyugtatni, én magam ilyesmivel nem foglalkozom. Valamikor egyetemista koromban részt vettem egy kísérletben körülbelül fél évig. Majd mesélek valamit, nem a kísérlet eredményéről, mert máig se tudom, hogy mi volt az eredménye, de hogy néz ki ilyen tárgyban egy kísérlet. Szóval mi az? Hogy lehetne ezt ellenőrizni rendesen? Na mostan, úgyhogy én nagy mértékben elfogulatlan vagyok. Mert hát, hogy mondjam, én magam ezt nem csinálom, tehát nem győztem meg magamat, hogy van. Hát először egy néhány szót arról, hogy ezt miért hívják parapszichológiának. A para az azt jelenti görögül, hogy valami melletti. Szóval úgy oldalt tőle. Nem egészen az. Tehát a parapszichológia az azt jelenti, hogy valami olyasmi, ami olyan, mint a pszichológia, de mégsem egészen az. Hogy egy hasonlattal világítsam meg, vannak hát mondjuk ilyen előemberi leletek, szóval valami olyan majomszabású ember, vagy emberszabású majom leletek 2-3 millió évvel ezelőttről Dél-Afrikából. Ezeket hívják Australopithecusnak, de egyes ilyen leleteket Paranthropusnak neveztek el, amit görögből ilyen mellékembernek, vagy ember mellettinek kellene lefordítani. Szóval hasonlít az emberhez, de nem egészen az. És nem úgy nem egészen az, hogy majd az lesz belőle, tehát nem az ember előtti, hanem hát egy ilyen párhuzamos fejlődési ág. Na mostan, mellékembernek is fordították, de nem jó. Szóval a parapszichológia az valami olyasmi lenne a művelői szerint, ami hasonlít a pszichológiához, de nem az. Na mostan, hívják ezt érzi, legalábbis a gondolatolvasást meg a jóslást, azt hívják érzéken túli, vagy érzéken kívüli érzékelésnek, ami hát eléggé fából vaskarika, ezt úgy angolból fordítottam most magyarra ezt a kifejezést. Hát ez eléggé fából vaskarika, mert a magam fajta, ugye gyakorlatias fizikus az azt mondja, hogy ha én valamit érzékelek, azt valamilyen érzékszervemmel csinálom. Most lehet, hogy én annak az érzékszervemnek a létezéséről nem tudok. Az emberek döntő többsége nem tudja, hogy a belső fülében van egy egyensúlyérző szerv, és azzal érzi azt, hogy ferdén áll-e vagy egyenesen, de ettől az a szerv ott van. Ugye nagyon sokáig senki nem tudta, hogy van, aztán valamikor, nem tudom, 200 évvel ezelőtt az anatomusok kipreparálták, és akkor azt mondták, ja, hát ez az. Ezzel éreztük azt, hogy merre felé dőlünk. Úgyhogy hát érzéken túli érzékelés az nincs. De hát ezeket a dolgokat mégis hívják így is, hívják ezt mindenféleképpen. Na most én leülök, mert én ülve is tudok beszélni. Tehát a következő van. Először is rögzítsük le, hogy miről van szó. Gondolatolvasásnak hívják a következőt. Mondjuk, hogy én itten leülök egy kis szobába. A szoba az zárt. Nincs rajta ablak. Nem jön be fény, nem jön be hang. És akkor én ott ülök, és egy másik szobában ül valaki más, és az gondol valamire. Majd elmondom, hogy pontosan, hogy néz ki a kísérlet, és akkor én nekem valahogy eszembe jut, hogy ő mire gondolt. Hát ez a gondolatolvasás. A jóslás az a következő, én itt ülök, és egyszer csak valahogy tudatosul bennem, hogy mik lesznek a jövő heti lottószámok. És akkor én ezt fölírom egy darab papírra, ezt a papírt beteszem egy borítékba, a borítékot lepecsétlem, közjegyző előtt letétbe helyezem, 5 példányba, hogy nehogy valaki kicserélje azt az egyet. És akkor a jövő héten bejön. Vagy mondjuk bejön az 5 számból 4. Az is valami. Ez a jóslás. Na mostan a telekinézis, vagyis a testek akarati úton történő mozgatását, megint ez megint egy rossz fordítás, mert ha én ezt a hamutartót odébb teszem, akkor ezt a hamutartót akarati úton mozgattam. Mert odébb akartam tenni, és ezt az akaratomat, ezt valahogy ugye közvetítettem a hamutartóban. Na jó, de most képzeljük el, hogy az illetőt így lekötözik, és a szája elé tesznek meg az orra elé valami ilyen kendőt, hogy fújni se tudjon. És akkor van egy gép, ami gép kockákat dob. Mostan a páciens, aki akarati úton mozgatni tudja a kockát, az így ül, és ha valahogy összpontosít. És akkor előre azt mondják neki, hogy próbáld elérni azt, hogy több hatos legyen. És akkor ő összpontosít, és a végén megnézik egy hosszú mérési sorozatban, hogy hány hatos lett. Ugye egy jó kockánál az események egy hatodában van hatos. Egy rossz kockánál, ami nem egészen egyenletes súlyeloszlású, ott vagy többször, vagy kevesebbszer, de ez nem érdekes, mert hát dobok 10.000-szer a kockával úgy, hogy ott van az az illető, és összpontosít rá, és dobok 10.000-szer úgy, hogy nincs ott. És akkor megnézem. Hát hogyha az első alkalommal más számú hatos jött ki, mint a második alkalom, hogy akkor valami történt. No, tehát ez most 3 példa volt. Nem karikíroztam őket, ezek tényleg valahogy így néznek ki. És hát, hogyha valamelyik esetben is valamit látna az ember, akkor ugye azt mondaná, hogy ez a dolog van. Na most, hát ez azért nem így kezdődött. Ez úgy kezdődött, hogy voltak például jósok az ókorban, akik azt mondták, hogy ők képesek megjósolni a jövendőt. Csak ezt ókori szerzők följegyezték, azt állították, hogy ilyen események voltak, és akkor az már úgy hagyományozódott ránk, hogy ilyent meg lehet csinálni. És csak amikor a természettudományok eléggé kifejlődtek, meg a matematika, ami a valószínűségekkel tud dolgozni, akkor jöttek az emberek arra a gondolatra, hogy ezt ilyen precíz kísérletekkel, amit majd megpróbálok elmondani, le is lehetne ellenőrizni. Addig nem volt ellenőrzés, addig voltak sikeres jósok és sikertelen jósok. Na most kérem tisztelettel, én most nem akarok beszélni olyan dolgokról, mint a csillagjóslás. Egyrészt arról azt hiszem már beszéltem. Másrészt a csillagjóslás az más. A csillagjóslás egy exakt tudomány, csak éppen nem működik. Ez egy másik dolog. Azt elképzelték valamikor, hogy egy oksági kapcsolat van a csillagok járását, pontosabban a bolygók járása és a Földön bekövetkező események között. Most mi úgy tudjuk, hogy ilyen összefüggés nincs. De ha volna, akkor ez nem jóslás volna, hanem azt mondaná az ember, hogy a csillagok állása egy bizonyos dolgot okoz. És megpróbálom földeríteni, hogy mit okoz. Ez nem a jövő kitalálása, hanem egy oksági kapcsolat. Mondok egy példát, ami igaz, azt már biztos mondtam, mert csillagjóslásról beszéltem, de hát röviden intézzük el. Meggyőződésem, hogy valami nagyon kevés dolog, a csillagjóslásnak abban a rendkívül primitív változatában, ami nem is csillagjóslás, hogy tudnélik, megkérdezem a másikat, hogy milyen jegyben születtél. Azt mondja, hogy bika, vagy kos, vagy valami. És akkor azt mondom, na hát akkor neked többé-kevésbé ilyen a természeted, erre és erre vigyázz. Valami nagyon kevés ebben van. Nagyon kevés. Miért? Azért kérem tisztelettel, mert ezek az úgynevezett állatövi jegyek, ezek az évnek egy bizonyos szakasza, egy-egy hónap. Hát nem naptári hónap, de szóval egy hónap hosszú szakasz. És kérem, az, hogy a gyerek nyáron születik, vagy télen születik, az főleg a régebbi időben, amikor nem egy kellemes, temperált lakásban élt az a gyerek, hanem hát érte az Isten hidege, vagy az Isten melege, akkor bizony az számíthatott valamit a gyermeknek a jellemében, a temperamentumában, és így tovább. Tökéletesen el tudom képzelni, hogy a nyáron született gyerekek egy kicsit másmilyenek, mint a télen született gyerekek. Na most ezt egyénekre nem szabad alkalmazni, de hogyha összehasonlítanánk 100 000 nyáron született gyereket 100 000 télen született gyerekkel, akkor biztosan tapasztalnánk valamit abban, hogy mennyire ideges természetű, hogy milyen kövére vagy csovány, és így tovább, és ez bizony befolyásolja valamennyire az ő későbbi életét. Nem arról van szó, hogy én ezt most meg tudom mondani, hogy ez hogy van, de ilyen kapcsolat biztosan van, csak egyre gyengébb, mert hát most ugye a gyerek megszületik egy kórházba, ahol ő nem nagyon érzi, hogy nyár van-e vagy tél, aztán otthon nevelik csecsemő korában egy fűtött lakótelepi lakásban, ahol szintén nem érzik, hogy nyár van-e vagy tél, azt viszont esetleg érezheti a gyerek. Sőt, a terhesség végén az anya, hogy hosszúak-e a nappalok, vagy nem. Mert tudjuk, mindenki tudja, hogy télen, amikor kevesebb természetes világítást kapunk, akkor vagy ingerlékenyebbek vagyunk, vagy lehangoltabbak, de nem vidámak például. Hát most ebből is érezhet valamit a gyerek már megszületése előtt. Ezek nagyon kicsi dolgok, szóval, hogy mondjam, amit az utcán árulnak, hogy maga a kos jegyébe született, nézze meg a sorsát, az arról nem érdemes beszélni, meg már mondom, úgyis beszéltem róla, de valami nagyon kevés hatása azért van a gyerek jellemére, és ennek a következtében a későbbi sorsára annak, hogy milyen hónapban született. De ez nem jóslás. Ez az, hogy a megszületés ideje okozott valamit. Na, és ezt ki lehet találni, ha képesek vagyunk rá. Na most, ha a bolygók járása befolyásolná a megszületendő gyermeknek a tulajdonságait, mint ahogy szerintünk nem befolyásolja, van csillagászat, akkor kérem tisztelettel az asztrológiát lehetne alkalmazni, de nem jóslás lenne olyan értelemben, hogy nem a jövő kitalálása. Viszont, most ugyanígy az ókoriaknak mindenféle kidolgozott jóslási szokásuk volt, hogy például csata előtt a szent csirkék elé kölest szórunk. És akkor megnézzük, hogy azok mennyire éhesen kapkodják föl, hogyha a csirke nem akarja megenni, az egy rossz jel, ha a csirke meg akarja enni, az általában jó jel, vagy a régi rómaiaknak volt ez a madárjóslásuk, ugye? Most ez sem jóslás olyan értelemben, ahogy én most használom. Tudnék, a madárjóslásnál a következő volt a filozófia. Jupiter atya a főisten, a madarak befolyásol, hogy azok északnak, vagy délnek, vagy keletnek, vagy nyugatnak repüljenek, és ezzel jelzi a szándékát. Na most kérem, ha Jupiter atya létezne, akkor ez nem jóslás lenne, nem a jövőt mondaná meg, hanem megmondaná azt, hogy Jupiter atyának, aki mivel főisten nagy befolyása van, ugye a dolgokra, mi a véleménye a megtörténen, tehát mondjuk valaki nekiáll, és egy középületet kezd építeni. Azt mondja, hát az nem volna jó, ha ez összedőlne, meg nem volna jó, hogyha az ebben lefolytatott bírósági tárgyalásokon rossz dolgok történnének. Megnézzük először Jupiter atyának mi a véleménye arról, hogy mi itten bíróságot építünk. Akkor a madárjósok megnézték, hogy merre repülnek a sasok, utána azt mondták, ez azt jelenti, hogy Jupiter atya helyes. Ez nem jóslás. Lehet, hogy később meg fogja változtatni a véleményét. Ez Jupiter atya pillanatnyi véleményének a kitalálása. Ez is működhetne, ha Jupiter atya létezne. Na, akkor még mindig kérdés, hogy madarakat befolyásol-e azért, hogy a tudtunkra adja a szándékát. Mondjuk ez egy tapasztalati tény. Szóval ez nem a jövő kitalálása. De az, kérem tisztelettel, hogy valaki ül egy szobába, ott megsejti a jövő heti lottószámokat, fölírja egy darab papírra, és megnézzük a jövő héten és stimmel, az a jövő kitalálása, mert azt nem mondja nekem senki, hogy az illető valahogy benyomást szerzett olyan dolgokról, amik azt befolyásolják, hogy egy hét múlva valaki hányszor fogja megtekerni a, hát annak a sorsoló gömbnek a kurbliát, meg hogy jobbra vagy balra fog-e benyúlni az az ember, akit egy hét múlva ott a helyszínen sorsolnak majd ki, tehát még azt se tudjuk, hogy kicsoda. Hát az nem létezik, hogy ezeket a dolgokat az illető kitalálhatja. Ha ő képes a lottósorsolás eredményét megjósolni, akkor kérem tisztelettel, ő a jövőbe látott. Na most. Mondom, hogy én valamikor 20 évvel ezelőtt részt vettem gondolatolvasási kísérletekben. Egyetemisták voltunk mindnyájan, az is, aki szervezte, mind fizikus, tehát értettünk a matematikai adatkiértékeléshez is. És hát a nemzetközi irodalomból, mert ennek is van nemzetközi irodalma, megnéztük, hogy hogy szokták ezt csinálni, és mi megcsináltuk valamivel jobban. Hát ez történt, kérem, egy régi építésű, század elejé építésű lakásban. Tehát azért mondom, mert a lakás nagy volt, sok apró ilyen, nem tudom, mosókonyha, meg cselédszoba, meg mi volt benne, szóval egy szétszórt szobák, vastag falak. A külső fal az majdnem egy méteres volt, de még a belső falak is olyan 40 centis valódi téglafalak voltak. Tehát, hogyha ott valaki beült egy kis szobába, akkor ottan tényleg elképzelhető, hogy nem jutott be hozzá hang, meg eféle. Na most, az történt, hogy volt egy adó, egy vevő, és egy kísérletvezető. Ezek három egymástól távoli kis szobában ültek, ahol egymást nem látták, nem hallották, és össze volt húzalozva. Tehát az adó és a vevő személynek a szobájában volt egy-egy ilyen doboz, amin volt egy lámpa és öt nyomógomb. Ha a lámpa fölgyulladt, a lámpát a kísérletvezető, mind a két dobozból az öt húzal, az öt nyomógomb öt húzalja, az a kísérletvezetőhöz futott be. A kísérletvezetőtől visszajött egy drót, amivel ő meg az adónak meg a vevőnek a dobozán a lámpát tudta fölgyújtani. Na most kérem, az eljárás a következő. Volt egy kártyapakli, amit kimondottan ilyen célokra állítanak elő. Olyan kártyák voltak benne, ami nem normál kártya, hanem összesen ötféle jel van rajta. Hát, ha jól emlékszem, egy kör, egy egyenlő oldalú háromszög, egy kereszt, egy hullámvonal, már ilyen két vagy három hullámvonal, ahogy a vizet szokták ábrázolni, és most eszembe nem jut, hogy mi volt az ötödik. Talán valami négyzet, vagy élére csúcsára állított négyzet, vagy valami ilyesmi. Szóval öt jól megkülönböztethető jel. Nagyon egyszerű jel. Mindegyikből több példány volt a kártyacsomagban, a paklit valaki megkeverte az elején, két paklit, ugye, nem, pardon, egy pakli volt, megkeverte a paklit, odaadta az adónak. Illetve betette az asztalára, amikor az adó bement. A vevő az egy elsötétített szobába ült. Na mostan akkor az eljárás a következő. A kísérletvezető megnyomja a lámpa földgyújtó gombot. A lámpa földgyullad az adónál is, a vevőnél is. Az adónál jelzi, hogy na most húzz egy kártyát, nézd meg, és összpontosíts rá, próbáld meg kisugározni a képet az agyadból. A vevőt ugyanakkor figyelmeztette a lámpa, hogy most kell figyelni a következő mondjuk egy percbe, most összpontosíts arra, hogy mit ad az adó. És amikor ez az egy perc letelt, a vevő, az adó, az megnyomta azt a gombot. Ugye a gombok alá volt téve egy-egy ilyen jel, megnyomta azt a gombot, amit ő látott, és a vevő is megnyomta azt a gombot, amit ő képzelt. A kísérletvezető pedig strigulázott. Ugye az egyik helyről jött egy háromszög, a másikról egy kereszt. Az egyik helyről jött egy kör, a másikról egy hullámvonal, és így tovább. Na mostan akkor ezt valameddig csinálták, nem tudom én mondjuk egy óráig, közben 50-60 ilyen jelet sugárzott ki az adó, és képzelt venni a vevő, és akkor ez vége volt, akkor a kísérletvezető átadta egy negyedik személynek a följegyzéseket. Na mostan akkor mi van? Hát kérem, ha valaki véletlenül találgat, akkor is néhány találata lesz. Ugyanis ötféle jel van. Annak a valószínűsége, hogy az adó véletlenül egy, hát ugye ő húz, nem ő keverte a paklit, ő nem tudja, mi lesz a következő kártya. Annak a valószínűsége, hogy véletlenül egy kört húz, 1/5. Annak a valószínűsége, hogy ugyanabban a pillanatban a vevő véletlenül egy körre gondol, és nem egy keresztre, az is 1/5, mert 5 lehetőségből válogathat. Na mostan, viszont, hogyha a vevő, az adó nem kört húzott volna, hanem keresztet, akkor megint 1/5 lenne a valószínűsége annak, hogy a vevő véletlenül egy keresztre gondol. Összességében az a helyzet, hogy a két sorozatban, hogyha megnézem, hogy egy magasságban a két jel ugyanaz-e. 1/5, vagyis 20% a valószínűsége annak, hogy ez annyi lesz, hogy az lesz, azonos lesz, akár ez akkor is, hogyha nincs semmiféle gondolatát. Ha az 1/5-nél jobb a találati arány, vagy rosszabb, akkor gondolatátvitel van. A rosszabb is ezt jelzi, mert hát, hogyha én nem értesülök sehogy attól, hogy a másik előtt mi volt, akkor 1/5 a valószínűsége, hogy eltalálom. Ha kevesebb jön ki, hát akkor én egy gonosz ember vagyok. Ugye én láttam magam előtt a kört, de mégis direkt nem azt írtam oda. Ez is lehet. No, most, tehát akkor az ember azt mondja, nagyon egyszerű, megnézzük, hány találat van, ha nem 1/5, akkor valami történt. Igen ám, de itt jön a matematikai statisztika, ami azt mondja, hogy hát a találati arány átlagban 1/5, de azért véletlenül lehet több is, kevesebb is. Hát megint képzeljük el, hogy kockákat dobunk. Egy jó kockával annak a valószínűsége, hogy 6-os dobunk, 1/6. Na de ha 6-szor dobunk, tessék kipróbálni, tessék venni egy kockát. Ha 6-szor dobunk, akkor általában nem egy darab 6-os jön ki. A legtöbb sorozatban vagy egy se jön ki, vagy 2. Véletlen. Ezek a valószínűségi kijelentések igazából így, csak nagyon nagy számok esetén igazak. Tehát, hogyha borzasztóan sokat dobnék, akkor már egyre jobban közeledne a találati arány 1/6-hoz. Na most a matematikai statisztika meg tudja mondani azt is, hogy egy rövidebb sorozatnál mekkora eltérés várható ettől a, mondjuk 1/5-től a gondolatolvasásnál, föltéve, hogy gondolatolvasás nem történt. Tehát, hogy véletlenszerű volt a találat. Akkor azt tudja mondani, hogy egy bizonyos hosszúságú szakasznál, hát átlagban ugyan 20%-nyi találat kell legyen, de 95% valószínűséggel 15 és 25 között bármi lehet, mondjuk. Ez egy matematikai, statisztikai állítás. Tehát akkor azt mondja az ember, olyan hosszú, ha rövid sorozatokat csinálok, akkor nem kapok semmit. Már úgy értve, hogy hát én most hasalok, mert ezt ki kéne számolni papíron, de egy 60 eseményes sorozatnál. Ugye 1/5, vagyis 12 találat várható akkor, hogyha nincs gondolatolvasás, ha nincs semmi befolyás, de a 12 az olyan 95% a valószínűsége annak, hogy a találatok száma az valahol 6 és 18 között van. Tehát egy borzasztó széles tartományban még tulajdonképpen bármi lehet. Na most akkor az ember azt mondja, hogy tessék nagyon hosszú sorozatokat csinálni. Na de hogy csináljunk nagyon hosszú sorozatokat? Ugye, hát kell hagyni valamennyi időt arra, hogy az adó megpróbálja kisugározni a jelet, a vevő megpróbálja venni. Hát mondjuk hagyunk rá egy percet. Ha hagyunk rá egy percet, akkor egy óra alatt, még ha nincs is időveszteség, csak 60-at lehet találni. Mondjuk 10 óra alatt lehet 600-at, de hát ez a maximum, ennél tovább nem lehet ott tartani az embereket. No, hát éppen ez a nehézség. Ha ezt úgy lehetne mérni, mint a modern fizikában, hogy események tízezreit és százezreit egy mérőműszerrel. Mert ugye jönnek a részecskék ki a gyorsítóból, ott van egy detektor, hát akkor ez a kérdés régen lenne döntve. Na de hát nem lehet hosszú sorozatokat csinálni. Tegyük fel azt a kérdést, hogy elképzelhető-e ez a dolog a természettudomány szerint. Mert ha a természettudomány szerint ilyen hatás lehetséges, akkor azt mondja az ember, hogy akkor a mérések majd eldöntik, hogy milyen erős. Ugye egy hatás lehetséges, hogyha van valami, ami azt közvetítse, akkor az általában elő is szokott fordulni. Legfeljebb valamilyen okból gyenge. Akkor az ilyen mérés kideríti majd, hogy milyen erős, aztán akkor majd azt tudjuk. Na most tegyük fel a kérdést úgy, hogy elképzelhető-e ez? Na most erre persze a következőt lehet mondani. A mai fizika, a mai természettudomány az azt tudja, amit most tud. Hát, hogy 1000 év múlva mit fog tudni, arról ugye azt már itt többször elsütöttem, hogyha én ezt ki tudnám találni, akkor azt arra Nobel-díjat lehetne kapni. Tehát akkor azt én meg is írnám. No, de minden esetre a tapasztalatunk az, hogy a modern tudomány számára egy csomó olyan dolog lehetséges, ami a régi görögök számára nem lett volna az, egy csomó olyan dolog meg nem lehetséges, amit a régi görögök bőven el tudtak volna képzelni. Na most ennek a következtében, ugye, amikor az ember a mai természettudománnyal érvel, és azt mondja, hogy a mai természettudomány ilyen nem ismer, vagy valamilyenfélét, hát akkor mindig ott van az a veszély, hogy na jó, hát, és most miért higgyük el, hogy a mai természettudománynak ebbe igaza van? De meg lehet fogni a kérdést egy kicsit általánosabban. Mert az, hogy mit mond most a fizika, az atomnak szerkezetéről, azt később majd meg fogja javítani a tudomány. De hogy mit mond ma a fizika arról, hogy egyáltalán miből áll egy atomnak? Hogy mik alkotják? Arra azért, hogy mondjam, nincs senkinek se ebbe a pillanatban kételje, hogy az az állítás 1000 év múlva is érvényes lesz. A régi görögök megmérték a hold távolságát a Földtől. Egy hold fogyatkozásnál különböző méréseket végeztek, megmérték, hogy mennyi ideig van a hold a Föld árnyékába, megmérték, mennyi ideig van a teljes árnyékban, megmérték, hogy mennyi ideig van a fél árnyékban, föltették, hogy egyenletes körmozgást végez a Föld körül, ami úgy nagyjából itt az is. A Föld méretét már tudták, mert Eratosztenész ugye a ilyen botokat vert le a földbe, és megmérte a nap által vetett árnyék hosszát. Ebből megállapította, hogy az egyik város az mennyire van szögben, tehát a föld felszínen mérve. Hány fokra van a másiktól, tudta a városok közötti távolságot, úgyhogy tudta, hogy a Teve karaván mennyi idő alatt ér oda, ebből kiszámolta, hogy a teljes földkerülete mennyi. Tehát a föld méretét többé-kevésbé tudták 15% hibával. Leméregették, hogy mennyi ideig van a hold a föld árnyékába, mennyi ideig van teljes árnyékban, mennyi ideig van fél árnyékban, ebből megmérték a hold távolságát a földtől. Na most, ha a hold távolságát a földtől nem stádionokba, vagy kilométerekbe, vagy mikbe fejezem ki, hanem a föld sugarába, akkor a görög eredmény, azt hiszem az időszámításunk utáni első századból való, és mintha Hipparhosz találta volna, de ebben nem vagyok biztos, az 67 földsugár volt. A mai érték az 60. Hát jó, hát 20%-iban, hát botokkal, meg nem tudom mikkel. Tehát ez azt jelenti, hogy amit a régi görögök tartottak arról, hogy mekkora a Föld, mekkora a Hold, és milyen messze vannak egymástól, az úgy igaz, ahogy van. Nem volt teljesen pontos. 2000 év tudományos fejlődése javított rajta, de, hogy úgy mondjam, az továbbra is igaz, hogy a Hold körülbelül harmad olyan méretű, mint a Föld, körülbelül olyan távolságra van, mint ahogy ők gondolták, és nem jött helyette valami teljesen más. Mi kell ahhoz, hogy gondolat átvitel legyen? Ahhoz, kérem, kell egy közvetítő közeg, vagy erőtér, vagy sugárzás, vagy valami, kell egy adóállomás, és kell egy vevőállomás. Enélkül biztosan nem megy. Na most azt mondja az ember, hogy az adóállomás egy agy, a vevőállomás egy másik agy, és akkor már csak meg kell találni a közöttük ható sugárzást. És akkor jó, ez olyan probléma, amivel a fizikus jártas. Valamilyen módon azt a sugárzást tudnék akkor detektálni is lehet. Lehet, hogy a mostani módszereinkkel nem tudjuk megtalálni, de hát akkor majd később. Na mostan kérem tisztelettel. Most jön az első számú probléma. Ha tudnélik, hogy mondjam, gondolatátvitel van. Ha én valakire át akarom vinni a gondolataimat, akkor a szájammal a levegő nevű közvetítő közegben rezgéseket keltek. Ezt a másiknak a fején lévő egy specializált vevőberendezés, amit fülnek hívok, az fölfogja, és továbbítja az agyba. És ilyetén módon az én agyam egy másik aggyal közölni tudja a gondolatait, ha akarja. Ez megy, működik. Na mostan, gondolat átvitel-e ez, vagy nem? Na most ezt nem szokták annak hívni. Ha valaki megkérdezné, hogy ezt miért nem hívják annak, hát valószínűleg két válasz közül kapná az egyiket. Az egyik válasz valahogy úgy hangzik, hogy ja kérem, nem ilyenekre vagyunk kíváncsiak, hanem amikor az egyik agy közvetlenül a másik aggyal lép kapcsolatban. A másik válasz az valami olyasmi volna, hogy hát nem ilyenekre vagyunk mi kíváncsiak, hanem olyanokra, amikor minden ilyen fizikai átviteli lehetőséget megakadályoztam szigetelésekkel és efélékkel, és mégis megy a dolog. Na most először válaszolok a másodikra, illetve megteszem a kommentárjaimat. Egy fizikusnak ez a második megfogalmazás, ez semmit mondó. Ilyen nincs. Ha tudnélik, én mindent elszigetelek, akkor biztos nem megy át az egyik agyról semmi a másikra. Tehát ugye most képzeljük el. Fogom az illetőt, beteszem egy kamrába. Fogom a másik illetőt, beteszem egy másik kamrába. Hát nem teszem őket nagyon messzire, mert minden hatás gyengülni szokott a távolsággal, mert ugye egyre nagyobb felületen szóródik szét. Na de mégis olyan távolra teszem őket, hogy biztosan ne érintkezzen a kamrák fala, és így tovább. Na most akkor azt mondom. Kérem. Hát először is ne menjen át fény. Hát nagyon jó. Hát egy közönséges téglafallal elérem, hogy fény nem megy át az egyik helyről a másikra. Ez biztos. Azt mondom, hát ne menjen át hang. Hát az már nehezebb, mert ugye a téglafal vezeti a hangot. Hát akkor ilyen gumicellákat csinálok, ugye kipárnázom a belsejét. Erre az akusztikusoknak megvannak a trükkjeik, hogy hogy lehet a hang terjedését lehetőség szerint vég nélkül csökkenteni. És akkor elhelyezek hangdetektorokat a két kamra között. És nézem, hogy a hangdetektor jelez-e valamit. Ha nem jelez, hát akkor minden észszerű két helyen túl biztos lehetek, hogy ezek hanggal nem jeleztek egymásnak. Vigyázzunk! Először is ki kell küszöbölni a csalás lehetőségét, másodszor pedig ki kell küszöbölni a véletlenszerű segítésnek az esetét. Egy csomó ember azt kívánja, hogy legyen ilyen gondolatátvétel, és szeretné bebizonyítani. Ilyenkor az adó a vevőnek teljesen akaratlanul is segíthet, mondjuk olyan módon, hogy rugdossa a padlót. Úgy önkéntelen. Akkor a másik a rugdosásból észrevesz valamit. Jó, hát akkor mechanikai rezgések ellen is szigetelni kell. Akkor mit tudom én, a padló alá teszek valami huggarocelt, az alá megint valamit, és így tovább. Na jó, ezeket el tudom képzelni. Na mostan akkor ez rendben van, ha ezek után még mindig kitalálja az egyik, hogy a másik milyen kártyát húzott, akkor én meg lennék lepődve. De mint fizikus azt mondanám, hogy hát valamilyen hatás még mindig keresztül ment. Nem hang, nem fény. Hát. Én most nem tudom, hogy mi, de hát bőven el lehet mindenféle dolgokat képzelni, hogy tulajdonképpen az emberi szervezet tudna kelteni valami olyan sugárzásokat, amiről még nem is tudunk, nem vettük észre. Hát... esetleg netán. Szóval minden lehet, de akkor én, mint fizikus azt mondom, hogy kérem. Hát akkor én elszigeteltem a fényt, elszigeteltem a hangot, mégis átment valami. Nagyon érdekes lenne kitalálni, hogy az a valami mi, de elvileg az nem különbözik attól, mint amikor én hanggal adom át a gondolataimat. Tehát azt nem lehet mondani, hogy én mindent elszigeteltem, és mégis átment a hatás az egyik szeméről a másikra. Mert ha átment, akkor valamit nem szigeteltem el. Tehát erről felejtkezünk el. Mondom, gyakorlatilag rendkívül érdekes lenne azt látni, hogy ilyesmi van. Mert akkor ki lehet, következtetni lehetne valami olyan erőtérre, amiről eddig nem is tudtunk. De ez egy gyakorlati haszon lenne, elvileg ez ugyanolyan lenne, mint hogyha hanggal közlöm a másikkal a mondanóval. Ennyit a fizikáról ebben az esetben, és most valami biológia. A természetes kiválogatódás állítja elő az állatoknak, meg az embernek a képességeit. Egy képesség, egy új képesség az mutációval megjelenhet egy darab emberben. Mint ahogy 30 vagy 40 vagy 50 ezer évvel ezelőtt valamelyik ősünkben megjelent az állcsúcs. Tehát az, hogy az állkapocs az most már nem ilyen tompa szögben levágott, mint az összes korábbi ősembernél, hanem van rajta egy előre ugró csontudor. Miért jó ez? Hát ez gondolatátvitelre jó. Hangútján történő gondolatátvitelre. Tudnélik, ha az alsó állkapocs mozgató izmok ide rakódnak föl a dudorra, akkor sokkal finomabban tudják mozgatni az alsó állkapcsot, mert ha az le van csapva a tompa szögbe, akkor hogy ugyanazt az erőt ki tudják fejteni a föltapadó izmok, sokkal durvábban, sokkal több meg kell föltapadnia. Ugye hát nincs neki támadási felülete, hogy durván fejezem ki magam, le akar csúszni. Na mostan, tehát ha le van csapva az állkapocs, akkor nem lehet olyan finoman mozgatni izommunkával, mint hogyha van rajta egy dudor. Na most a tagolt beszédhez finoman kell mozgatni az állkapcsot. Következésképpen az a cősember, amelyiknek itt volt egy dudor, az némi tanulás után sokkal tagoltabban tudott beszélni. Tehát egy magasabb rendű kommunikációs képessége alakult ki. Na mostan, igen, nem, de ez egy darab ember. Hát most, hogy mitől történt az örökítő anyagban az a véletlen változás, aminek a következtében, amikor ő fölnőtt, akkor az állkapcson keletkezett egy dudor, azt elvileg se lehet tudni, mert ezek a változások, ezek véletlen eredetűek, kozmikus sugárzásai részecskéje jött. Eltörte a sejtjének valamelyik kromoszómáját. Az máshogy hord össze, ott valami hiba keletkezett, azt csinálta ezt. Most, hogy mi volt ennek az okát, miért éppen arra jött az a részecske. Viszont, ha ennek nem lett volna haszna, akkor ez eltűnik. Hát egy darab embernek van ilyen tulajdonsága, annak az egy darab embernek van néhány utódja, de az utódoknak mondjuk csak a fele örökli ezt, mert ugye a másik szülőnek nincs ilyen álcsúcsa. Előbb-utóbb ezek eltűnnek, mert amikor az összes ilyen utódot megeszi a mi a fene, a tigris, mi volt akkor, a kartfogú tigris nem tudja megenni, mert az dögevő, de agyon tapossa a vaddisznó. Ugye a régiek azok eléggé könnyen haltak. Tehát valamennyi idő múlva előáll az, hogy az összes utód nélkül meghal, és akkor ez a tulajdonság megint nincs jelen. Az, hogy ez fölszaporodik, és egy idő múlva már az emberek egy jelentős részének volt ilyen, és aztán egy idő múlva meg mindegyik. Azt a természetes kiválogatódást csinálta. Tehát az illető ősembernek haszna támadt abból, hogy jobban tudott beszélni. Ezt el lehet képzelni. Ha már van 10 ilyen, akkor ez a 10, ez jobban tud vadászni, meg jobban tud harcolni, mert megbeszélik egymással pontosan, hogy mit, hogy fognak csinálni, meg vadászat és harc közben egymásnak kiabálnak, ugye, és akkor szervezettebben tudnak harcolni. Tehát elképzelhető, hogy az ilyen ősemberek előnyhöz jutnak, agyonütik és megeszik például azokat, akiknek nincs álcsúcsa, vagy mondjunk kevesebbet, egyszerűen több gyermeküket tudják fölnevelni, életben tartani, ellátni hússal, akkor az ilyen tulajdonságúaknak a száma fokozatosan gyarapodni kezd a népességbe. Ez a természetes kiválogatódás. Tehát ha a dolognak haszna van, nem nagyon kicsi haszna, hanem szóval valamekkora haszna legalább, akkor ez fölszaporodik a népességbe, és nem csak, hogy megmarad ez a tulajdonság, hanem sok lesz belőle. Ha nincs haszna, akkor a tulajdonság nem fog elszaporodni. Megjelenik egy emberbe, aztán megint eltűnik. Tehát kérem tisztelettel, ha a gondolat átvitel manapság létezne, tehát úgy értem, hogy mondjuk legalább az emberek néhány százaléka képes lenne rá, akkor ennek valami hasznának kellene lennie. Na de kérem, hát a legjobb esetben is a gondolat átvitel egy rendkívül bizonytalan kommunikációs forma. Ugye senki nem szokott azzal jelentkezni, hogy ja kérem, én úgy hallom, hogy a másik mit gondol, mint a vízállás jelentést, amikor bekapcsolom a rádiót. Na mostan tekintve, hogy annak viszont semmi akadálya, hogy az illetők ezt szóval megmondják egymásnak, hát most én el nem tudom képzelni, hogy milyen olyan plusz haszna lenne egy rendkívül bonyolult módon történő másik gondolatközlésnek, ami rendkívül bizonytalan is. Tehát, hogy ennek milyen olyan plusz haszna lehetne, amitől ez fölgyarapodott a népességben. Felejtsük el azt, hogy valami rendkívül bonyolult módon mondjuk neutrínókat tud előállítani az ember, és azokat is ki tudja sugározni egy nyalábban, és a másik ember ezeket valahogy föl tudja fogni. Elképzelhető, minden elképzelhető. Hát ugye 100 évvel ezelőtt nem tudták, hogy a denevér ultrahanggal radarozik, mert nem tudták, hogy van ultrahang, és nem tudták észlelni. Minden elképzelhető, legfeljebb rendkívül valószínűtlen, de hogy ezzel a természetes kiválogatódás semmit nem tudna kezdeni. Mert a normális környezetben, földi környezetben, emberi környezetben, ez egy olyan pici elhanyagolható kevés pluszt jelentene, amivel a természetes kiválogatódás nem tud mire menni. Az biztos. El még egy érvet elmondok. Most erre lehetne azt mondani, valamikor olvastam is ilyen, hogy hát talán félállati vagy állati ősünknek volt meg ez a képessége, aki még nem tudott beszélni. Tehát ez volt az egyetlen kommunikációs lehetősége. És az valamilyen módon csökevényként maradt meg. Tehát most azért ritka, meg azért bizonytalan, mert... Na most ebben az esetben az előző érvem nem működne, mert hiszen ha egy állat, vagy egy félállat, egy majomember beszélni még nem tud, de ezt tudja, hát akkor ezzel kommunikál, és ezt a természetes kiválogatódást kifejlesztette nála. Na de kérem tiszteletem. Az előember nem azért nem tudott beszélni, mert akart volna, de fizikailag képtelen volt rá, hanem azért nem tudott beszélni, mert nem is voltak olyan bonyolult gondolatai, amiket beszéddel kellett volna átadni. Hát ismerjük a süket néma jelbeszédet. Tehát tudjuk, hogy mi van akkor, ha valaki nem képes hangot adni, vagy nem képes hangot hallani, de ugyanolyan bonyolult gondolatai vannak, mint nekünk. Akkor elmutogatja. Hát most az előember se süket nem volt, se néma, legfeljebb nem volt olyan fejlett hangképző szerve, mint nekünk. Na de azzal a kevésbé fejlett hangképző szervvel is, hát nyögéseket, kurjantásokat és eféléket adhatott, és az is volt annyi féle, mint amikor én az ujjaimmal így mutogatok. Tehát egy félig meddig jelbeszédet kialakíthatott volna, és nem lett volna szükség arra, hogy valami rendkívül bonyolult módon neutrínókkal, vagy én nem tudom mikkel kommunikáljon. Na most ezek után tehát ezt elfelejthetjük. Marad a másik, hogy nem kerülhet-e két agy közvetlenül egymással kapcsolatba. Na most, mit jelent az, hogy közvetlenül? Azt én nem tudom. Mert, hogy mondjam, hát ez nem fizikus nyelven megfogalmazott állítás. De lehetne valami olyasmin gondolkodni, hogy kérem tisztelettel, a fizika nem nagyon ismerős olyan helyzetekkel, amikor a részecskékből fölépült rendszer nagyon bonyolult. Olyasmikkel ismerős, amikor nagyon nagy. Na most a nagyon nagy, kérem. Az emberi testben lévő elemi részecskék száma, hát ez egy olyan számmal írható le, ahol van elől egy számjegy, és a számjegy után következik. Én most hirtelen úgy számolom, hogy 29 darab nulla, hát ha nem annyi, akkor elnézést. Szóval, jó sok. Na mostan kérem. Ez a rendszer a mai fizika felfogása szerint nagyon nagy. Mert az a szám, hogy 10 a 29 vagy 10 a 30, az nagyon nagy szám. Tehát az elemi részecskéket a fizika leírja, És akkor most elképzelhetünk egy rendszert, ami nagyon sok ilyen elemi részecskéből épül föl. Na most nem biztos azonban, hogy nagyon bonyolultan épül föl. Lehet, hogy a részecskék csak úgy éppen egymás mellé vannak hányva. Ez az eset a gázokban. Gázokat nagyon szépen le tudjuk írni. Elképzelhető, hogy azok a részecskék, hát először egymás mellé lettek hányva, aztán bekapcsolódott köztük valami vonzás, az úgy összehúzta őket. De szerkezet nem igen van. Ez a helyzet a folyadékokban. Folyadékokat nagyon szépen le tudjuk írni. Tehát a fizika nagyon is ismerős olyan helyzetekkel, amikor a vizsgált rendszer nagyon nagy. De olyan helyzetekkel nem nagyon ismerős, amikor a vizsgált rendszer nagyon bonyolult. Tehát a kapcsolódásoknak a száma és fajtája az nagyon sok. Na mostan nem arról van szó, hogy a fizika ne állítaná azt, hogy egy ilyen rendszert meg tud vizsgálni. Hát először is vegyünk egy embert. Az ember belső felépítése nagyon bonyolult, ha máshol nem, az agyában. Hát azért képes gondolkodni. Az agyban van 10 milliárd idegsejt, ez már maga egy elég nagy szám, habár nem olyan nagy szám, mint amit az előbb emlegettem. És a 10 milliárd idegsejt, hát nem mindegyik mindegyikkel van összekötve, de egy idegsejt az össze van kötve, én nem tudom, 10 másikkal, és valószínűleg az összeköttetéseknek a mintázata, kapcsolási rajz, az bonyolult. Ezért vagyunk képesek gondolkodni. Na mostan, tehát egy ember agya, meg maga az ember, az bonyolult. Most le tudja írni a fizika az embert? Hát kérem, először is. A távolugrót le tudja írni, ahogy repül. Ugye dobbant, elrúgja magát egy bizonyos szögbe egy bizonyos sebességgel, és akkor repül. Ezt tökéletesen le tudja írni, ez az úgynevezett ferdehajítás, vagy a ballisztika, ugye, amikor ágyúból golyót lövünk ki, az is ilyen. Na de hát itten nem használtatott ki az ember rendkívüli bonyolultságait. Összesen csak annyi használtatott ki, hogy az emberben sok részecske van, amelyiknek olyan a tömegük, amilyen, és ezt valami erő összetartja. Na mostan. Hát a fizika azért ennél többet is tud tenni, mostan nézzük meg az embernek egy kis részét, nézzük meg egy sejtben a dezoxiribonukleinsavnak a fölépítését. Ugye az tárolja az öröklési információt. Hát elvileg én egy sejtből újra növeszthetném az embert. Na, az egyéni tapasztalatai nélkül. Tehát előállíthatnám a saját újszülött egypetélyű ikrét, aki aztán esetleg egészen más tanulna, de nagyon hasonlítana hozzá. Jó. Ez azt jelenti, hogy ha én leírom a DNS láncnak a szerkezetét, pontosan akkor leírtam az ember legalábbis biológiait. Na mostan kérem, ha le tudom-e írni én a DNS láncnak a szerkezetét? Hát erre az állítás a következő, hogy a fizika képes ilyen dolgokkal foglalkozni. Kvantumkémikusok és kvantumbiokémikusok, akik lényegében fizikai módszereket használnak, azok számítógépen számítják, hogy egy DNS láncban milyenek a kötési energiák, és így tovább. No jó, de hát ez mondjuk a jelenlegi lehetőségek határán belül az van, hogy veszem a DNS láncnak egy szakaszát, mondjuk 100 lépés hosszút, tehát ilyen 100 kötésnyi hosszút, és akkor ezt kiszámítom egy számítógépen. És akkor ez már nagyon nagy számítógép kell. Na de az a DNS, ami a mi testi felépítésünket kódolja, az ennél hát, sok nagyságrenddel hosszabb. Nincs akkor a számítógép. Na mostan kérem tisztelettel, két állítás lehetséges. Az egyik állítás a következő, hogy ha lenne elég nagy számítógép, csak hát mondjuk elképzelem, lehet, hogy annak a számítógépnek akkorának kéne lenni, mint a Föld. És akkor ott nem tudunk csinálni. De ha lenne megfelelően nagy számítógép, akkor én végig tudnám számítani azt a DNS molekulát is, ami a mi testi felépítésünket kódolja a kvantum fizika szokásos módszereivel. Most az állítás igaz, ki tudnám számolni. A kérdés az, hogy olyan lenne-e, mint valóságban. Most nem a számítási hibákról beszélek. Az első állítás az, hogy igen, a második állítás az, hogy nem. Hát más nem igen lehet elképzelni, ugye? Harmadik lehetőséget. A nem válasz az a következőre épít. Lehet, hogy a fizikának van egy olyan területe, amiről ma még nem tudunk. Hát végül is, hogy kvantumfizika létezik, azt 1900-ban kezdte el észrevenni a Max Planck. Azelőtt senki nem gondolta. Senki nem gondolta, hogy van egy H nevű hatáskvantum, aminek valami jelentősége van. Na mostán, képzeljük el, hogy a fizikában van még valami alapvető jelenség, ami azonban olyan gyengén nyilvánul meg, hogy nem vettük még észre. Ilyent untig el lehet képzelni. Na most képzeljük el, hogy ez a valami olyan, hogy ennek a hatása akkor erősödik föl, ha én egy nagyon, nagyon bonyolultan szervezett rendszert hozok létre. El lehet képzelni. Ha ez volna a helyzet, akkor én nagyon nagy DNS molekulát hiába állnék neki a mai legjobb fizikával kiszámítani, mert a végeredmény nem lenne helyes, mert nem ismertem még valamit a fizikában, ami ugyan nagyon gyenge addig, amíg nem nagyon bonyolult a molekula, de amikor a molekula nagyon bonyolult, akkor erőssé válik. És akkor, ha azt nem vettem figyelembe, akkor rossz a számítás. Tehát, elvileg elképzelhető, hogy a mai fizika még nem tud, elvileg sem tud leírni nagyon bonyolultan összekapcsolódó rendszereknél viselkedést. Ez elképzelhető. Na most, ha így van, akkor kérem tisztelettel, egy agy nagyon bonyolult szerkezet, egy másik agy megint nagyon bonyolult szerkezet, és akkor, hogy ezek mit tudnak egymással csinálni, azt esetleg én rosszul tudom. Na, tehát akkor itt van egy egérút, mondjuk. Egy nagyon kicsi, nagyon bonyolult lehetőség arra, hogy én el tudjam képzelni, hogy két agy mást is tud egymással csinálni, mint hogy az egyik egy sugárzást bocsájt ki, és a másik megfogja. Hát mert ha a fizikának vannak olyan alapvető jelenségei, amiről én még nem is tudom, hogy vannak, de azt mondjuk agyak tudják csinálni, akkor nem biztos, hogy úgy lépnek kapcsolatba egymással, mint amiről szó volt. Na mostan, ha ez létezne, akkor lehetséges lenne telepátia. Tehát gondolatátvitel mindenféle közvetítő erőtérése féle nélkül. Na most kérem, mondom, én nem mondom azt, hogy ez van. Isten ments, hogy én ilyet mondjak. Semmi okom nincs arra, hogy ezt mondjam. Én csak azt mondom, hogy hát végül is elképzelhető, hogy van egy olyan alapvető jelenség, ami az összes nem nagyon bonyolult fizikai rendszerben gyenge, és csak az olyan bonyolult fizikai rendszerekben erősödik föl a bonyolultság miatt, amiket még úgysem tudok tárgyalni egyéb technikai okokból, és ennek a következtében eddig észre sem vettem, hogy van. Ezt el lehetne képzelni. Na most jó, akkor ezt elképzelem, mondjuk egy pillanatra, mert nem kerül semmibe, és akkor most jön az utolsó baj, aminek az elmondása után én egyszerűen nem vagyok hajlandó tovább beszélni a gondolatátvitel lehetőségéről, ez pedig a következő. Legjobb tudomásunk szerint két emberi agy nem azonos felépítésű. Tehát nagyjából azonosak, de amikor az embrió elkezd fejlődni, akkor ugye az idegsejtek ilyen nyúlványokat bocsájtanak ki, és a nyúlványok azok elérik a szomszédos idegsejteket. Csak úgy összekapcsolódik. Na de hát nem létezik, hogy minden embrióban minden egyes sejt pontosan ugyanolyan irányokba bocsájtanak ki a nyúlványokat, és hogy ez kódolva lenne már a DNS-be. Egyszerűen információ elméletileg nem lehetséges. Ilyen bonyolultság nem fér bele a DNS molekulába. Hát azt tudjuk, hogy mekkora, tudjuk, hogy mennyi információt képes kódolni. Ezért a valószínűség az, hogy csak úgy általában vannak ezek a dolgok meghatározva. Tehát egy bizonyos fajta idegsejt nagyjából 10 nyúlványt fog kibocsájtani, és abból a 10-ből átlagban 7 éli ezt túl, és ér el valahova, és köt meg. A mai legjobb tudomásunk szerint ezek az idegpályák emberről emberre apró különbségeket mutatnak. Na mostan egy ismerősöm 11 néhány évvel ezelőtt részt vett egy kísérletben, ami nem gondolatolvasás volt, hanem rendes, becsületes, valami biofizikai munka. Ez a következő volt. Macska agyba elektródokat ültettek be. Sok elektródot, nem tudom, egy tucatot vagy két tucatot. És ezek észlelték a macska agyában a, hát az idegingerületeknek a mintázatát. Tehát ez olyan, mint amikor elektroenkefalogramot készítenek egy emberről, csak hát macskával szabad kísérletezni, tehát ott beteszik az elektródát az agyba. Ez pontosabb. Na mostan a következő a helyzet. Lehet-e így gondolatot olvasni? Tehát az illető macska gondol valamire, ennek a következtében vannak ő benne valamilyen jellegzetes elektromos hullámzások, tehát egy idegsejtjén nagy a feszültség, egy másikon kicsi, és így tovább. És akkor az ember úgy gondolja, hogy hát ebből ki lehetne találni, hogy a macska éppen mire gondol. Na most a macska persze nem gondol nagyon bonyolult dolgokra, ráadásul nagyon bonyolult dolgokat nehéz lenne kitalálni, de mondjuk el lehet képzelni, hogy más mintázat keletkezik a macska agyába, amikor éhes, megint más, amikor szomjas, megint más, amikor unatkozik, és így tovább. Tehát egy néhány ilyen alapvető lelki állapotot ki lehet-e találni a mérésből. Hát az illetőnek az volt a dolga, hogy találja ki. Nem az, hogy filozofáljon az, hogy ki lehet-e találni. Na most ez úgy történik, hogy valamilyen ilyen nem állatorvosok, de szóval valamilyen állatkísérleteket végző emberek. Mindig ugyanolyan helyzetbe hozták a macskát, tehát mondjuk egy ideig éheztették, akkor biztos, hogy éhes, de vizet adtak neki, tehát szomjas nem volt, és akkor megnézték, hogy milyen mintázat van az agyában. És akkor ezeket összegyűjtették. Tehát egyszer a macska, amikor éhes volt, de nem volt szomjas. Ilyen volt a mintázata, egyszer ilyen, és így tovább. Na most ebből aztán elkezdtek dolgozni, valahogy úgy, ahogy az alakfelismerő számítógépek működnek. Tehát ugye a Toshiba az képes megállapítani, hogy az a számjegy az ottan 5-ös-e vagy 6-os. Mert hát adnak neki sok 5-öst, adnak neki sok 6-ost, abból megtanulja, milyen az 5-ös, milyen a 6-os. Most ez hasonló a programozott számítógépnek. Adok olyan macska agy ingerületeket, amik akkor következtek be, amikor éhes, meg olyanokat, amik akkor következtek be, amikor szomjas, akkor a számítógépnek meg lehet tanítani azt, hogy ezeket valahogy meg tudja különböztetni egymástól, és ugyanúgy, ahogy a Toshiba levélfeldolgozó gép el tudja különíteni a számokat, ugyanúgy ez el tudja különíteni a mintázatokat. Hát én se tudom, hogy csinálja ezt ténylegesen, de hát a Toshibánál se tudom, de az is működik, ez a számítógépesek tudják. Na jó. Következő a helyzet, tényleg valami 80-90%-os biztonsággal egy idő múlva sikerült megmondani az illető macskáról, nevezzük A-nak, hogy ez most éhes-e, szomjas-e vagy fázik. Ezek után viszont nekiálltak megalkotni ugyanezt a számítógép programot az elvont macskára. Tehát a kísérletben volt körülbelül 10 macska. Mindegyikről voltak idegingerületek, amikor éhes volt, meg amikor szomjas volt. És akkor ezeket megpróbálták úgy összedolgozni, hogy most kapjanak egy számítógép programot, ami mindegyik macskára jön. Na mostan kérem, ez már sokkal rosszabbul ment. Tehát a találati arány lement 40-50%-ra, akármennyire is igyekeztek. Na most ez a 40-50% is valami, mert ugye 8-10 különböző érzést érezhet a macska. És ha ebben még mindig 50%-os találati valószínűséget érnek el, akkor a mintázatból valamennyire mégis meg lehet állapítani, hogy a macska mit gondol. De kérem, ez azt mutatja, hogy az egyik macskában azért nem pontosan ugyanazok az idegingerületek jönnek létre, mint a másik macskában. Ezért nem lehetett az összes macskára működő, jó, fölismerő programot gyártani. Ami azt erősíti meg, hogy minden macska agynak a belső felépítése apró részletekben eltér minden másik macska. Na mostan, az emberi agy még sokkal bonyolultabb, még sokkal többféle eltérés van. Tehát egyszerűen lehetetlen, hogy ugyanazok a mintázatok jellemezzenek egy bonyolult emberi gondolatot az egyik emberi agyban és a másik emberi agyban. Tehát a két agy hiába lépne egymással közvetlen kapcsolatba akármilyen elképzelhető módon, hiszen az egyik agyban nem ugyanaz a mintázat a gondolat, mint a másik agyban. Tehát az agyaknak meg kellene tanulniuk előbb egy hosszú tanulási folyamatba a dekódolást. Na de hát kérem, ezt csináljuk beszédben. A szavak azok megállapodott jelentésűek. Tehát az egyik agy is a saját gondolati állapotát lefordítja egyezményes szavakra, meg a másik agy is lefordítja, és közli egymással. Ez közvetlenül nem megy, éppen azért kell a beszéd. És hogyha a két agy egymással nem a fizikában most ismerős módokon, hanem sokkal közvetlenebbül tudnak kapcsolatra lépni, akkor is meg kellene tanulni, hogy az egyik agyban ez a mintázat, a másik agyban egy másmilyen mintázatnak felel meg. És ha most elképzeljük azt, hogy 10 milliárd idegsejt, amiből mindegyik mondjuk 10 szomszédossal képes összekötve lenni, és akkor az egyik összekötetésen éppen folyik áram, a másikon nem, és így tovább, hogy ez milyen elképzelhetetlenül és tényleg leírhatatlanul nagy szám az összes lehetséges mintázat száma. És most elképzeljük, hogy két agy megpróbálná közvetlen kapcsolatban megtanulni az egyikből a másiknak a mintázat. Hát ez abszurdum. Erre nem lenne idő egy ember életen. Ezért kérem tisztelettel, én most a gondolat átviteli töprengést azt abba hagyom. Egyszerűen nem tudok elképzelni módot, még a mai fizika által ismeretlen módot sem. Mert ez nem fizikai probléma, ez, hogy úgy mondjam, információelméleti probléma. Na mostan. Akkor menjünk tovább, és egészen röviden mondanék valamit a fizikai hatás nélküli mozgatásról, tehát ez a telekinézis. Ugye jön a dobókocka, és ottan dob a gép, és akkor én nézem, és több hatos lesz, vagy kevesebb hatos lesz. Hát kérem, időről időre előkerülnek olyan állítások, hogy ilyen jelenségek létét megállapították, habár az illető jelenség rendkívül gyenge. Tehát, hogy nagyon hosszú sorozatokban tényleg több vagy kevesebb hatos lett. A helyzet itt egy kicsit jobb, mint a gondolatátvitelnél. Azért, mert hát a gép a sok kockát tud dobni. Na most lehet azt mondani, hogy na jó, 10 kockát ne dobjon egyszerre a gép, mert a szerencsétlen médium vagy micsoda, az csak egy kockára tud összpontosítani, és hát az ő képességeit zavarja meg, ha egyszerre 10 különböző kockát kéne gondolati úton lögdösnie. Jó, de akkor is egy gép az mondjuk egy tized másodperc alatt ki tud dobni egy kockát, és utána kidobja a következőt. És beletöltök 1000 kockát, azokat kidobálja. Az ugye akkor másfél perc. Mire kidobálta, addigra az asszisztensek ott rohangálnak, és leolvassák a kockadobás eredményét. Utána visszateszem mind az 1000 kockát, és megint kidobom. De sokkal gyorsabban megy, sokkal hosszabb sorozatok vannak. Na mostan, amennyire én értesültem róla, a matematikai statisztika rendkívül sokat profitált az ilyen kísérletekben. Tudnék, általában a pozitív eredményű kísérletekről egy idő múlva kiderült, hogy azok nem pozitív eredményűek. A helyzet a következő. Hogy a matematikai statisztikának vannak kidolgozott módszerei arra, hogy egy sorozat mikor véletlen sorozat. Képzeljük el, hogy egy sorozatban csak nullák és egyesek vannak. Az a legegyszerűbb. Csinálok egy hosszú sorozatot, ott van előttem, és megkérdezem, hogy a sorozat véletlen számsorozat-e vagy nem. Mit jelent ez? Van-e benne rendszer, vagy nincs? Ezt jelenti. Most milyen lehet ez a rendszer? Hát a legegyszerűbb azt megnézni, hogy 50%-e a nullák, és 50%-e az egyesek aránya. Mert ha nem, akkor a sorozat nem véletlen szerint. Na jó, hát ezt leszámolom, veszek egy nagyon hosszú sorozatot, ott már nagyon közel kell legyen fele-feléhez az arányú véletlen sorozatban, megnézem annyian. Na jó, de hát egy csomó sorozatot el tudok képzelni, amiben ugyanannyi nullás és egyes van, de nem, mégis van benne rendszer. Mondom a legegyszerűbbet. Hát képzeljük el, hogy nulla után mindig egy jön, és egy után mindig nulla. Ez akkor egy sorozat, ami messze menően nem véletlen, mert csak az első számjegyét kell megadnom, és utána én szakmányba tudom írni mindétiglen az összes jegyét. Jól lehet, ugyanannyi nulla van benne, mint egyes. Azt mondják, hogy hát ebben a sorozatban teljes önkorreláció van, tehát az előző számjegy megmondja a következőt. Jó. Na most hát a gyakorlati esetekben nem így néz ki a dolog, hanem úgy néz ki a dolog, hogy nulla után egy kicsit valószínűbb, hogy egyes találok, mint hogy nullást. Egy után egy kicsit valószínűbb, hogy nullást találok, mint egyest. Most akkor veszem a sorozatot, van egy kidolgozott matematikai eljárás arra, hogy megnézzem, mert akkor veszek kettőnként veszek. És veszem a nulla nullákat, a nulla egyeket, az egy nullákat és az egy egyeket. És hogyha az van, amit az előbb mondtam, akkor nulla egy és egy nulla több van, mint nulla nulla és egy. Tehát ezt megint észre lehet venni. Na jó, de így egyre bonyolultabb belső szerkezeteket elképzelhetek, amiket ránézésre észre se veszek. Hát valahogy úgy lóugrásba következnek egymás után számok. Na mostan a matematikai statisztika az szeretne olyan módszereket találni, amivel nem véletlen sorozatokról ki tudja mutatni, hogy bennük rendszer van. Miért? Például azért, mert számítógépekben rendkívül fontos egy úgynevezett véletlen számgenerátor, ami tényleg véletlen számokat ad. Miért? Gondoljunk a lottóhúzásra, akkor látjuk a gyakorlati hasznát. Ha a lottóhúzásnál egy olyan eljárást alkalmaznának, ami nem véletlenül adja a számokat, akkor az emberek egy idő múlva leszoknának a lottózásról. Most, hogy a matematikai statisztikának miért olyan fontos, hogy egy sorozatról el tudja dönteni, hogy véletlen vagy nem véletlen, az egy másik kérdés, de fontos neki. Na most, ha valaki kitalál egy rendszert, tehát azt mondja, kérem nekem, az a gyanú, hogy ez a számsorozat olyan módon nem véletlen, hogy 3-0 után nagyobb valószínűsége jön, van annak, hogy 2-1-es jön, mint annak, hogy egy 1-es és egy 0-as, és ez az egyetlen szabályosság benne, akkor elkezdek vadászni 5-ös számsorozatokra, és megnézem, hogy a 0-0-0 1-1, az többe vagy kevesebb benne, mint a 0-0-0-1-0. Ezt meg lehet nézni. Megkapom, hogy mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb. Na jó, de akkor nekem most meg kellett sejtenem egyféle szabályszerűséget. Most mi van akkor, hogyha én nem tudom pontosan, hogy milyen a szabályszerűség, csak azt tudom, hogy valami van. Hát ha semmit nem tudok róla, akkor persze a matematikai statisztika se tud semmit se kezdeni. De a matematikai statisztikának vannak olyan próba eljárásai, amivel a véletlen sorozatokon olyan általánosabb rendszerességeket tud ellenőrizni, hogy azok vannak-e vagy nincsenek. Én itt most nem akarok részletekbe menni, mert itt ez rendkívül bonyolult és tábla nélkül átláthatatlan matematikai feladat, de a matematikai statisztika dolgoz ki ilyen eljárásokat, amik úgy ránéznek a sorozatra, és megmondják, hogy látnak-e benne rendszer. Na most kérem tiszteletre. Azt szokták mondani, hogy ezeknél a kockadobálási kísérleteknél előbb-utóbb a nem véletlennek hit sorozatról kiderült, hogy ez mégiscsak véletlen sorozat. Mondok egy példát rá, hogy ez hogy lehet. Nem azt mondom, hogy mindig ez volt, ez csak egy példa. Képzeljük el, hogy a kísérlet vezető személy szeretné, hogyha ez a jelenség igazolódna a kísérletben. Na, nem azt mondom, hogy csal. Ha csal, akkor ő maga ír egy ilyen kísérleti sorozatot, és azt mondja, kérem, én ezt észleltem. Hanem csak úgy. Egy derék becsületes ember, csak úgy tudatalatt nagyon szeretné. Hát kérem, egy kicsit lehet azzal manipulálni, hogy az ember mikor hagyja abba a kísérletet. Na mostan teljesen véletlen sorozatoknál is előfordul, hogy jön 2-3-6-os egymás után. Akkor abba hagyom. Elindítok megint egy kísérletet, és azt is akkor hagyom abba, amikor a hatosok egy kicsivel többen vannak, mint a nem hatosok. Vannak ilyen lehetőségek. Akkor is, hogyha az ember nem akarja. Csak tudatalan. Na mostan én azt olvastam, hogy ezek a mérési sorozatok előbb-utóbb ilyen nem véletlen sorozatok, véletlen sorozatok darabjainak bizonyultak. Most nem állítom azt, hogy mindegyik, mert már csak azért se állítom, hát egyrészt mennyit tudok én erről, de másrészt azért se állítom, mert ugye mindig az a helyzet, hogy a legújabb eredményekről csak 10 év múlva tudta kimutatni a matematikai statisztika, hogy az is véletlen. Tehát most is lehetnek olyan sorozatok, amiről most nem tudjuk, hogy valódiak vagy nem valódiak. Inkább megint ezt az általános fizikus érvelést használnám. A következő a helyzet. Most az emberi agy az bonyolult rendszer, de az a kocka az nem. Tehát közvetlen kapcsolatban nem lehetnek. Most akkor egy lehetőség van. Esetleg ez a rendkívül bonyolult emberi agy az előállít egy olyan fizikai erőteret, amit eddig mi még nem észleltünk, mert kevésbé bonyolult szerkezeteknél, amivel kísérletezni szoktunk, ez az erőtér gyenge. Meg lehet. És ez az erőtér, mivel ez egy fizikai erőtér, hát ez valamit lök a kockán. Na most kérem, ez lehet. Csak két baj van vele. Az egyik, hogy ez elvileg ugyanolyan, mintha én fújok egyet a kockán. Megint az agyam létrehozott valamit, és azzal valamivel hatott a kockára. Hát az agyam utasítja a számat, hogy a levegőben keltsek valami mozgásokat, és az hat a kockára. Nincs elvi különbség. Ez az egyik. Most a másik a következő. Hogy szíveskedjen a tisztelt hallgatóság fújással eldobott kockákat úgy beforgatni, hogy hatosra essenek. Nem létezik. Tudnék, ahogy ez pörög. Hát az emberi szem nem képes észrevenni, hogy most éppen melyik lapja van fölül. Az emberi agy nem képes kiértékelni, hogy melyik oldalán kellene egy kicsit megfújnom, hogy ez egy kis plusz perdületet adjon úgy, hogy amikor még 15 fordulat után leér ide, akkor pont jól érjen le. Nincs. Szóval éppenséggel el tudnám képzelni, hogy az emberi agy egy olyan erőteret hoz létre, amiről a fizika most még semmit se tud, amivel egy kockát egy kicsit el lehet mozdítani a levegőbe. Tehát, hogyha föl van függesztve egy nagyon hosszú, vékony zsinegre, és valaki merően nézi, akkor el tudja érni, hogy a kocka egy kicsit hátrább. Ezt el tudnám képzelni, ehhez kellene egy manapság ismeretlen fizikai erőtér, amit csak a nagyon bonyolult kapcsolódású fizikai rendszerek tudnak erősen kelteni, hogy miért azt a mai fizika nem tudná, mert ilyen bonyolult rendszereket még nem írt le, nem vette észre a jelenséget. Ez elképzelhető. Hát erre most megint azt mondom, hogy ha az embernek azonban ilyenre szüksége van, akkor inkább ráfújja a kockára. Szóval ez nagyon érdekes lehet. Lehet, hogy ilyen kísérletekkel egy olyan jelenséget veszünk észre, amit sehol máshol nem tudtunk észrevenni, de az, hogy kockadobásnál több hatost érjünk el egy ilyen erőtér hatására, az azért abszurdum, mert azt a több hatást akkor se tudom elérni, hogyha jó erősen ráfújok a kockába. Jó, na mostan akkor jön a harmadik, és a harmadik, az kérem a jövőbelátás. Ez egy izgalmas dolog. Ezt se hiszem, hogy van. Azt hiszem, hogy a hallgatóság azt már észrevette, hogy én az előző két dologba se hiszek. Szóval egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogy létezne. Kivéve mondom, ezt nagyon homályosan el tudok képzelni egy olyan erőteret, amivel egy kicsit nagyon könnyű testeket lögdösni lehet. Az se lenne jó, viszont semmire. Na de, én a jövőbelátásban sem hiszek, de azt pontosabban meg tudom mondani, hogy miért nem. És viszont ez egy nagyon érdekes dolog. Mondjuk a 17. századtól a 20. századig a fizika azt mondta, hogy kérem, ez a dolog a legteljesebb mértékben lehetetlen. Mert van az idő múlik, a jövő még nem érkezett el, hát hogy láthatnék bele? A 20. században egy kicsit megváltozott az a nyelvezet, amin el kell mondjam azt, hogy ez miért nem lehetséges. Ez pedig a következő, a változás. A speciális relativitás elmélet megalkotása óta, tehát Einstein óta tudjuk, hogy nem tér és idő létezik külön-külön a természetben, hanem egy egységes, négydimenziós téridő. Na itt azért egy kicsit pontosítanom kell, ezt nem Einstein óta tudjuk, ugyanis Einstein 1905-ben megcsinálta a maga elméletét meg a Lorentz transzformációt, de hogy ez egy négydimenziós téridőben működik, azt ő nem vette észre. Hanem azt az ő svájci egyetemi tanára, bizonyos Minkowski vette észre. Most van erről egy kis történet, ami történetet arra szoktak idézni, hogy hát mennyire nem ismeri föl a zsenit még az oktatója se, mennyire nem venni észre, hogy kibe mire együtt. A történet hiteles, az úgy szól, hogy amikor Einstein az eredményeit közölte az Annalender fizikben, akkor Minkowskinak valamelyik egyetemi kollégája megmutatta a cikket, hát hogy ez nem a te diákod volt? Nézte a Minkowski, nézte, azt mondja, ez nem lehet az az Einstein. Ez nyilván egy másik Einstein. Mert úgy emlékezett rá, hogy a diákja nem nagyon érdeklődött a matematika iránt, meg lusta volt, meg... Na most kérem tisztelettel, a történetnek azonban van egy másik tanulsága is. Mivel Einstein nem nagyon érdekelték a matematikai finomságok, azért a Minkowski mutatta meg az Einstein cikkéből, hogy ami ott történik, az egy négydimenziós téridőben való, hát úgy szokták mondani, hogy forgatás, szóval a különböző sebességgel mozgó megfigyelők erre a téridőre más-más nézetből néznek rá, és ezért mást látnak benne térnek, és mást látnak benne időnek. Mindenkinek megvan a saját külön ideje, és a saját külön tere. De ez ugyanúgy van, mint ahogy mi ránézünk a háromdimenziós térre, és szétbontjuk viszintesre és függőlegesre. A függőleges attól függ, hogy mi hol állunk a Földön, tehát merre felé mutat a fejünk. Egy másik ember, aki a Földön 90 fokkal odébb áll, ugye az azt mondaná a mi függőlegesünkre, hogy az viszintes, és a mi viszintesünkre, hogy függőleges. De az egész tér az tér. Na most ugyanígy arra jöttek rá, hogy van egy négydimenziós téridő, ebből mindenki külön teret és időt lát, de mindenki mást-mást. És Minkowski mutatta meg, hogy amit Einstein ottan kiszámított, hogy az egymáshoz különböző sebességgel mozgó megfigyelők, azok hogy látják a távolságokat összehúzódni, és az időt így múlni, és úgy múlni, és eféle, az egy négydimenziós téridőnek az egyes megfigyelők szerint más-más módon történő fölvágása térre és időre. Jó, akkor van egy négydimenziós téridő. Ja, hogy mi a tanulság? A tanulság az, hogy lehet valaki zseniális, de ha nem tanul matematikát szorgalmasan, akkor nem tudja a matematikának bizonyos részeit. Amit viszont a tanárja tud. Na most a történetnek még van egy... Most már akkor azt is elmondom, mert rövid. A 70-es években egy szerb hölgy írt egy könyvet, amiben azt állította, hogy nem Einstein fedezte fel a relativitás elméletet, hanem a felesége, akit Mileva Mariknak hívtak, és titeli szerb volt. Na mostan a dolog nem lenne egészen lehetetlen, ugyanis évfolyam társak voltak Zürichben, vagy az egyetemen, és a lánynak nagyobb volt a matematikai érdeklődése, mint Einsteinnek. Na nem nagy szó. Einstein tudnék, kimondottan fizikus volt, és a matematikát csak eszköznek használta. Hát kérem tisztelettel, ha a relativitás elmélet egy matematikus munkássága lenne, akkor nem kellett volna a Minkowski ahhoz, hogy észrevegye azt a matematikai tulajdonságát az egyenleteknek, amit észrevett. Na, ennyit erről a legendáról a Mileva Marics körül. Aki egyébként tényleg jó matematikus volt az egyetemen. Csak hát a relativitás elmélet nem az ő ötlete volt, az egy fizikus ötlet. No. Tehát a következő helyzet, van egy négydimenziós téridő, és a négydimenziós téridőben vegyünk egy nagyon kicsi testet, egy majdnem pontszerű testet. Mi annak a képe a négydimenziós téridőben? Nincs tábla, azon fel tudnám rajzolni. Egy vonal. Egy valahogy görgülő vonal. Ha nézzünk rá, akkor azt mondjuk, hogy hát ha mondjuk a vízszintesen ábrázolom a helyet, és függőlegesen az időt, na az én saját egyéni különbejáratú időmet, meg helyemet, amit én érzek, akkor azt mondom, hogy ha vonal függőleges, akkor az a másik test hozzám képest nem mozog, minél inkább dől, annál gyorsabban mozog, mert ugyanannyi idő alatt annál nagyobb térbeli távolságokat tesznek. De a test képe az egész vonal. Most itt van, később ott lesz. De a négydimenziós téridő a létező dolog, és abban a korábbi és későbbi idő egyszerre van ott. Tehát, mintha egy térképen lenne a jövő is. Együtt a múlttal és a jelen. Sőt, egészen pontosan jelent ki se lehet választani, mert hogy húzom meg az ugyanolyan időhöz tartozó vonalat, az attól függ, hogy az én mozgási sebességem mennyi. Nem akarom ezt folytatni, mert nincs tábla, csak szóban összezavarom a hallgatóságot. Tehát a téridőben a múltbeli események és a jövőbeli események is ott vannak. Föl vannak rajzolva, mondja a relativitás ember. Hát ha ez így van, akkor elvileg nekem lehetne tudomásom arról, amit jövőnek hívok, csak onnan visszafelé kellene jöjjön valamilyen jel hozzám, és akkor azt én érzem. Na most kérem, a helyzet a következő. Mi kell ahhoz, hogy visszafelé jöjjek? Az azt jelenti, vegyünk először egy határesetet, amikor a jel nem jön visszafelé időben, hanem időveszteség nélkül elmegy akármilyen messze. Ehhez végtelen jelterjedési sebesség kellene. A relativitás elméletben azonban ez nem lehetséges, a relativitás elméletnek egy használati utasítása tiltja a fénysebességnél gyorsabban terjedő jelet. Na most erre azt lehet mondani, hogy az, hogy a relativitás elmélet mit tilt, meg mit nem tilt, az a relativitás elmélet megalkotóinak a pillanatnyi hangulatától függ. Mert ugye a tilalmakat ők fogalmazzák meg. Na jó, ez igaz, csak hogy ezeket le lehet ellenőrizni. A leellenőrzésnek a legegyszerűbb módja a következő, fogok egy töltött részecskét, és nagy részecske gyorsítókba elkezdem fölgyorsítani. Föl tudom gyorsítani fénysebesség felé, vagy nem? Amikor a részecskét elkezdem gyorsítani, akkor a sebesség növekedésével a látszólagos tömege is nő, tehát ugyanakkor a gyorsításhoz már nagyobb energia kell, aztán még nagyobb, és minden eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a gyorsított részecskék, ahogy az energia egyre inkább nő, hát ugye a nagy gyorsítók azok fölmentek a használt feszültségben, ami az elektronnak a gyorsítási energiájával arányos, fölmentek néhány százezer voltról kb. 100 milliárd voltra, tehát egy olyan milliószorosan, és eközben az elektron nem lépte át a fénysebességet, hanem csak olyan módon közeledett hozzá, ahogy azt a relativitás elmélet jósolja is. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy értjük, hogy miért a tömegnövekedés miatt, amit szintén jósol a relativitás elmélet. Ha minden határon túl növelem az energiát, akkor a tömeg nő minden határon túl, és a gyorsulás az ugye erő per tömeg. Hát ha növelem a tömeget, akkor csökken a gyorsulás. Tehát ugyanannyi erő az egyre nagyobb sebességű elektront egyre kevésbé gyorsítja, és hogyha ezt pontosan végig számolja az ember, akkor ki is jön, hogy az elektron nem tudja átlépni a fénysebességet. Tehát nem, hogy azt nem lehet elérni, hogy az elektron időben visszafelé jöjjön, hanem még azt se lehet elérni, hogy egy térbeli távolság megtételéhez ne kelljen neki idő. Tehát, hogy csak nagyon kicsit menjen előre időben. Ez tény, szóval amennyire egy fizikai kísérlet eredményében biztosak lehetünk, annyira ebben biztosak vagyunk. Na most akkor az ember azt mondja, hogy igen ám, de a speciális relativitás elmélet ilyen állításainak az nem mond ellent, hogy elképzeljünk olyan részecskéket, amelyek mindig is fénysebességnél gyorsabban mozognak. Nem azért, mert valaki oda gyorsította őket, hanem csak úgy. Na most ezek a tahionok. Ezeket egy fizikai elvvel tényleg ki szokták zárni, de az, hogy ezt a fizikai elvet megfogalmazzuk-e vagy nem, az tapasztalat kérdése. Hát hogyha sehol a világon ilyen részecskéket nem látok, akkor azt mondom, hogy van egy fizikai elv, ami azt mondja, hogy ilyenek nem lehetnek. Ha látok, akkor azt mondom, hogy nincs ilyen fizikai elv. Na kérem, ezeket a részecskéket megpróbálták kísérletileg kimutatni. Hogy lehet ilyen részecskéket kimutatni? Hát van például az úgynevezett Cserenkov sugárzás. Cserenkov sugárzást mindenki látott, aki motorcsónakot látott menni vizen. A motorcsónak valamilyen hullámokat kelt, és a sebességétől függően különböző szögben, de V alakban látszik két hullámvonulat. Na mostan, ha az ember megpróbálja kiszámítani azt, hogy ez miért van így, akkor valami olyasmi derül ki, hogy a motorcsónak által keltett kis hullámok összeadódnak egy bizonyos irányban, ami irányt meghatároz a motorcsónak haladási sebessége és a hullámok terjedési sebességének az aránya. És ez a V alakú nyom csak akkor létezik, ha a motorcsónak gyorsabban fut, mint a hullámok terjedési sebessége. Na, de az ember azt mondja, hogy ez csalás, mert a vízben a hang sebesség, tehát a hullámterjedési sebesség, az 1,5 km/s, és nem létezik, hogy annál gyorsabban menne a motorcsónak. Igen, ám, de a felületi vízhullámok lassabbak. Tehát a felületen a vízhullám nem olyan sebességgel terjed, mint a hang a víz belsejében, hanem sokkal lassabban. Hát tessék bedobni egy követ, és megnézni, hogy hogy futnak ki a hullámok. Tehát egy gyors motorcsónakkal ezt tényleg meg lehet csinálni, és tényleg látszik is. Na most, ha egy töltött részecske röpül, akkor a töltött részecske az a töltésénél fogva abba az anyagba, amiben repül, más töltött részecskéket megráz. És akkor megint az a helyzet, hogy egy ilyen V-alakú tartományban, pontosabban egy kúpban, aminek ez a nyílásszöge, a rezgések úgy adódnak össze, hogy arrafelé mindig jelentős rezgések vannak, és ezért ott fényt látunk. Ez a Cserenkov sugárzás. Meg is lehet figyelni, hogyha nagy energiájú elektronokat futtat az ember vízben. Mert vízben a fényterjedési sebessége csak 200 000 km/s, és ennél az elektron gyorsabban is mehet. Na most, kérem tisztelettel, ha légüres térben, tökéletes légüres térben volna egy részecskénk, ami fénysebességnél gyorsabban megy, akkor ugyanígy egy kúpban fénysugárzást keltene, ha töltött lenne az a részecske. Hát akkor tessék! Most az nem megy, egy elektront nem tudunk fénysebesség fölé gyorsítani, tehát nem kelt ilyen sugárzást légüres térben. Na de képzeljük el, hogy vannak eleve olyan részecskék, amik fénysebességnél gyorsabban mennek. És akkor vegyünk egy szép darab vákuumot, és figyeljük, hogy látunk-e benne ilyen sugárzást. Ha látunk, akkor vannak fénysebességnél gyorsabban menő részecskék. Ha nem látunk, akkor vagy ilyenek nem is létezhetnek, vagy borzasztó ritkák, és hát egy sem került be oda a mérés alatt, vagy mind elektromos töltés nélküli, vagy valami más. Minden esetre, hát minél többször elvégzik a kísérletet, és nem látnak semmit, annál biztosabban mondhatjuk, hogy ilyen részecskék nincsenek. Többféle ilyen kísérletet végeztek, az alapgondolat többé-kevésbé mindig ugyanez volt, de nagyon-nagyon trükkös elrendezésekben, nagyon trükkös berendezésekkel nem láttak. Hát akkor én most megkockáztatnám annak a kijelentését, hogy ilyen részecskék valamiért nincsenek is. De tényleg van egy fizikai elv, ami tiltja a létezésüket. Ha nincsenek, akkor időben nem lehet visszafelé haladni. És akkor viszont hiába van meg a téridőben a jövő heti lottóhúzás eredménye, nem kaphatok onnan jelet. Na most kérem, itt volt egy enyhe csalás. Én átugrottam egy lehetőséget, de az a lehetőség az nagyon gyenge. Fekete lyukak környékén talán elképzelhető az, hogy amikor időben mindvégig előre megyek, akkor egyszer csak hátrább lukadok ki, mint ahogy ahonnan indultam. Az, hogy elképzelhető, az a következőt jelenti. Einstein gravitációs elméletének vannak olyan megoldásai, amelyekben így viselkedik a téridő. Abban nincs megegyezés a fizikusok között, hogy az ilyen viselkedésű téridők létezhetnek-e, vagy megint csak van egy fizikai elv, ami ezeket tiltja, csak azt az elvet még nem ismerjük. Tehát úgy a gravitációs törvénytől lehetne ilyen a téridő szerkezete, de lehet, hogy egyébként nem lehet. Most, hogy ne hangozzon olyan misztikusan a dolog, a következőt mondom. Ha nem lett volna ott Amerika, ahol van, akkor Kolumbusz úgy jutott volna el keletre, hogy nyugat felé ment. Miért? Mert a Föld felszíne nem egyszeresen összefüggő. Mit jelent ez? Kiválasztok két pontot, a két pont között úgy is el tudok menni, hogy az egyik pontból oda megyek a másikba egyenesen, úgy is el tudok menni, hogy elhátrálok az ellenkező irányba, és a másik oldalon jövök vissza. De azért, mert földgömb. Ezért a Földön el lehet jutni keletre úgy, hogy nyugatra megyek. Na mostán, ha a téridő rendkívül bonyolult szerkezet, ilyen lukak, csövek, meg nem tudom mik vannak rajta, hát most el lehet képzelni valamit, ami rendkívül bonyolult szerkezet, és úgy össze van ragaszgatva és varva, akkor elképzelhető, hogy miközben az ember a jövőbe megy, egy idő múlva visszajön a múltba. Hát akkor kérem tisztelettel. Ha ilyenek lehetnek, ha nincs fizikai jel, ami tiltja, hát akkor elvileg el lehetne képzelni, hogy a jövő heti lottóhúzás végeredményéről kiinduló fény bement egy fekete lyukba. Aztán a fekete lyukból, amikor kijött, akkor időben visszább volt, mint ahogy elindult, és a fekete lyuk gravitációja valahogy úgy meg is fókuszálta, hogy a jóshoz oda jutott. Na de hát ez egy abszurd. Hát a legközelebbi fekete lyuk, hogyha szerencsénk van, akkor 50 vagy 100 fényévre van tőlünk, nem tudom, hogy milyen szerkezetű. Hát az, hogy ez a jel zavarás nélkül, ugye, ez képtelenség. Na most kérem, megint azt lehet mondani, mint a gondolatolvasásnál, hogy ha most valaki nekiáll satszolgatni jövő heti lottóhúzásokat, akkor olyan nagyon sok satszot nem tud megfogalmazni, már csak azért is, mert Magyarországon eddig hány lottóhúzás volt. Hát valamivel több mint 30 éve tart a lottóhúzás. Régebben hetenként egy volt, hát most van telelottó, meg hatszámos lottó, meg nem tudom milyen. Hetente egy lottóhúzást számítva, hát ez olyan 1500-1600 darab húzás. Hát ha valaki minden héten nekiállt volna a jövő heti lottóhúzás eredményét megjósolni, akkor volna 1600 adat. Ez matematikai statisztikában nem nagy, de azért nem kicsi, de azért nem is nagy. Tehát ezeket a szép módszereket, amik olyan nagyon hatásosak ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy egy sorozat véletlen vagy nem véletlen, ezt azért 1600 elemre alkalmazva az még nem ad olyan jó és megbízható eredményeket. Na mostan ráadásul, hát hol biztosak lehetünk, hogy nincs olyan jós, aki a jövő heti lottóhúzást mindig ki tudja találni. Mind az 5 számot. Mert akkor tudnék, az nem azzal foglalkozna, hogy jósolna, hanem azzal foglalkozni, hogy minden héten kitölteni egy lottószelvényt és beküldeni. Ugye? Tehát ha most a lehető legjobb indulatú vagyok, akkor is föltételezem, hogy az illető egy kicsit nagyobb valószínűséggel tud egy vagy két számot kitalálni, mint mi, mint a tisztán véletlenszerű. Na most egy nagyon kicsi hatás 1600 lottóhúzás eredményén az ellenőrizhetetlen. Tehát megbízható számsorozatok, amivel a dolgot meg lehet cáfolni, vagy pláne be lehet bizonyítani, azok nincsenek. De megint csak azt mondanám, hogy a fizikai tapasztalat ellentmondani látszik annak, hogy ez a dolog lehetséges legyen. Most ne értsük félre, nem állítom azt, hogy elvileg lehetetlen a jövőből jelet kapni. Ezt nem tudom állítani. Én úgy érzem, hogy van egy fizikai jelv, ami ezt tiltja, de nem tudom bizonyítani, mert ismeretlen fizikai jelvről nem tudok semmit sem bizonyítani. És kérem, az általános relativitás elméletben, ami a téridőnek a gravitáció hatására való alakulását írja le, valóban vannak olyan megoldásai a gravitációs egyenleteknek, amiben időben hátra lehet jutni. Tehát, ha ezek nem valósulnak meg, akkor az csak egy még ismeretlen fizikai jelv tiltja. Én most tudnék érveket mondani az egyik meg a másik mellett is, de azt hiszem, ilyenről én már beszéltem valamikor régenben. Hát ezek a szokásos gondolatmenet, hogy a paradoxonokra vezet el, hogyha valaki visszamegy a múltba, mert megölhetné a saját magát mondjuk fiatalabb korába, és akkor már nem tudna visszamenni. Ezeken vég nélkül el lehet gondolkozni, most már 8 óra van, nagyjából lejárt az az idő, amit én monologizálok. most úgyis legfeljebb a végén szavazhatnánk, hogy ki gondolja azt, hogy van egy ilyen elf, és ki gondolja azt, hogy nincs. Ezt most hagyjuk. Akkor is a legközelebbi fekete lyuk, ami esetleg ilyen szerkezeti lehet, 100 fényévre van. Hát mostan... Tehát azt kell mondani, hogy ez óriási nagy gravitációk nélkül, azt merem mondani, hogy a kísérleti tapasztalat zárja ki. Vagy hát, ha nem is zárja ki, mert azt ugye soha nem lehet bizonyítani, hogy tahionok nincsenek, hát azt lehet bizonyítani, hogy olyan rendkívül ritkák, hogy egy akkora térfogatban, mint ez a terem, itt csak legfeljebb 100 évenként megy keresztül egy, mondjuk. Biztos, hogy nem ez volt a kísérlet eredménye, hanem mondjuk az, hogy legfeljebb naponta megy keresztül egy. Na de hát most képzeljük el, hát egy részecske, ami netán naponta egyszer keresztül jönne a lottóhúzás termének a térfogatán, hát az az egy részecske, ha visszajön hozzám és engem megrúg a töltésével. Hát mi információt tud az arról átadni, hogy milyenek voltak a számok? Hát ahhoz sok részecske kell. Hát tudjuk, hogy hány foton kell ahhoz, hogy a szemünkbe jusson a számokról, hogy fölismerjük a számokat. Szóval ez nincs. Nem azért nincs, mert a jósokat csaláson kapták. Mert voltak jósok, akiket csaláson kaptak, voltak jósok, akiket nem kaptak csaláson. Hanem azért nincs, mert a fizikai tapasztalat azt mondja, hogy olyan részecskék, amik időben visszafelé mozognának, megpróbálták őket észlelni, nem sikerült. Még csak egy megjegyzés. A 20. századi ember az ravaszabb, mint a 19. századi volt. Nem azt mondom, hogy jobb, nem azt mondom, hogy szebb, nem azt mondom, hogy okosabb, de ravaszabb, sok mindent megért. Tudjuk, hogy van olyan, hogy kiválogatódási effektus mérésekben. Kérem, jóslások. Ha 1000 jós, 1000 különböző dolgot jósol a jövő hétre, és egy véletlenül beletalál, akkor arra az egyre emlékezni fogunk, a másik 999-re nem, mert hát ha én elkezdek találgatni, az se jön be, szóval azokra azt mondjuk, hogy rossz jósok. És megint, amit az előbb mondtam a kockadobásoknál. Most mi magunk kiválogatjuk a jó eseményeket, amik esetleg csak véletlenül stimmeltek, és azokat félretesszük. És hogyha 1000 ember 1000 különböző jóslatot tesz, képzeljünk el egy eseményt, aminek 1000 különböző eredménye. Na, valaki húz egy kalapból, amiben 1000 különböző szám van. A húzás előtt egy órával 1000 jós megjósolja az eredményt. Hát átlagban egy bele fog találni, mert ugye mindegyik számot mondja valamelyik. Na most akkor annak az egynek sikerült, akkor azt mondjuk, hát hiszen egyszer sikerült. Most a következő nap megismételjük a dolgot, megint egyszer sikerülni fog. És egy idő múlva mi összeválogatjuk a jó eseményeket a saját fejünkbe, a rosszakat kidobjuk, mert azt mondjuk, hát jósolni rendkívül nehéz. Azok vagy rossz jósok voltak, vagy azokat megzavarta valaki. És akkor azt mondjuk, hogy ja kérem, hát rendszeresen vannak ilyen események, tehát akkor ebben van valami. Most mi magunk látjuk bele a rendszerességet egy olyasmiben, amiben esetleg nincs. Tehát ezért az, hogy ki mit hallott, sőt, kivel mi történt meg az életében, az, hogy úgy mondjam, természettudományosan nem számít. Én ezt egyszer úgy fogalmaztam meg. Én nekem nincs jogom kétségbe vonni, amikor egy anya előáll azzal, hogy amikor a gyereke tőle távol veszélyben volt, akkor ő ezt megérezte. Ezt nekem nincs jogom kétségbe vonni. Én, mint fizikus, most mit kezdjek ezzel? De elképzelhető, hogy számos másik alkalommal is úgy érezte, hogy a gyereke veszélyben van, akkor nem volt, mert mondjuk ez egy aggódó anya. És annál az egy esetnél, amikor ez összestimmelt, utólag azt mondta, hogy jaj, hát én ezt megéreztem. És arra az esetre élete végéig emlékezni fog, Azokra pedig, amikor megérezte, de a gyerek nem volt veszélybe, azokra nem fog emlékezni. Tehát akkor mi marad benne? Oda jön 5 év múlva az emberhez, és azt mondja, hogy kérem, én egyszer megéreztem. Most ezért mondom, ezzel egy fizikus vagy egy matematikus semmit nem tud kezdeni. Én nem mondhatom azt, hogy ez nincs, nem mondhatom azt, hogy ez van. Amikor a kísérleteket olyan körülmények között végzik el, ahol az érzelmeknek nincs jelentősége, tehát tényleg csak arról van szó, hogy ki tudom-e találni azt, hogy egy másik szobában valaki kört húzott-e, vagy hullámvonalat, amivel kapcsolatban ugye se pozitív, se negatív érzelmei az embernek nincsenek, akkor vagy az derül ki, hogy tisztán véletlenszerű a dolog, vagy olyan finom különbségek derülnek ki a véletlenszerűtől, olyan finom eltérések, amire az én eddigi tapasztalatom és a fizika és matematika eddigi életéből fölgyarapodott hagyomány azt mondja, hogy kérem, nagyon sok esetben az ilyen számsorozatokról később kiderült, hogy mégis véletlen sorozatok, csak éppen a matematikai statisztika még nem tartott ott, hogy ezt bizonyítani tudja, és később dolgozták ki az eljárásokat. Tehát amikor érzelmektől mentesen próbálják ezeket a kísérleteket végrehajtani, akkor az eredmény vagy nulla, vagy majdnem nulla. Most, hogy a majdnem mögött egy valódi, nagyon gyenge hatás van-e, vagy pedig egy rossz adatkiértékelési módszer, nem úgy rossz, hogy ismert módon hibás, hanem úgy, hogy nem alkalmazható az adott helyzetre, azt én nem tudom, csak annyit tudok, és azt elmondtam, hogy miért, hogy én, mint fizikus nem tudom elképzelni, hogy ilyenkor valódi érzék feletti hatások legyenek. Sőt, mondom, azt se tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Ennyi. Ilyen gömbszerű lyuknál egyszerűen a lehetséges pályákat végig számolták, és semmiféle ilyen időutazási paradoxon nem lép fel. Ellenben vannak forgók. Ugye a csillagoknak van tengelyforgásuk, és amikor egy nagy csillag összeomlik, akkor egyszerűen a perdülete átvélhetően szétkeni az anyagot egy ilyen gyűrű alakba. Vagy egy lapos palacsintára, vagy egy gyűrűre. Na mostan a gravitációs egyenleteknek van olyan megoldása, amin az erős térgörbület az egy ilyen gyűrű. És az a gyűrű forog. És akkor az ember azt mondja, hát most ezt úgy képzelhetem el, hogy amikor a csillag összeomlott, akkor a perdület erre a gyűrűre, ami az egyenlítői síkban van, erre kente rá az anyagot, és akkor az anyag ottan a gyűrűre omlott rá. Hát nem tudom, mert az összeomlás soha senki nem tudta még végig számolni, csak ez a végső állapotot ki lehet számolni. És van egy ilyen alakzat, ami egy gravitációsan lehetséges alakzat. Na mostán ennél viszont meg lehet azt csinálni, hogy az ember valahogy megcélozza a gyűrű közepét. És ott akar átmenni. És bizonyos ilyen pályákon lépnek föl ezek az időutazási trükkök. Amikor korábbra érek ki, mint ahogy bementem. Na most kérem, egyesek azt mondják, hogy mivel egy ilyen téridőben időutazás lehetséges, ez a bizonyítéka annak, hogy ez az alakzat létre se jön. A gravitációs egyenletek éppenséggel megengednék, de még egy csomó dolog van, amit a gravitációs egyenletek megengednek, és még sincs. Hogy mondjam, Stanislav Lemnek van egy hasonlata, ami szerint a fizika ismert törvényei megengedik, hogy a világegyetemben spontán módon varrógépek jöjjenek létre. De nem jönnek létre, mert az a folyamat nem létezik, ami varrógépeket hozna létre.
Na. Nagyon kicsi a
valószínűség. Igen. Na mostán, tehát van egyfajta érvelés, amelyik azt mondja, hogy ezek a fekete lyukak jól lehet a gravitációs egyenletnek eleget tesznek, tehát csak a gravitációtól magától ilyen alakzatok létezhetnének, de az, hogy ezekben vissza lehet jutni időben a múltba, ezeket felhasználva, az azt mutatja, hogy itt mégiscsak van valami disznóság, ami a fizikának egy általunk még csak sejtett, de meg nem fogalmazott alapvető elvével ellenkezik, és ezért ez mégsem tud létrejönni.
De van egy elv, amit meg kell említeni, a Heisenberg-féle határozottsági reláció. Tehát az egyidejűség és az elő vagy utóidejűség a Heisenberg-féle reláció szerint nem olyan biztos, hogy részecskéknél, különösen kis részecskéknél.
Hát, igen, kis részecskéknél.
Úgy tudom, hogy az energia megváltozás és az idő megváltozás.
Igen, igen, annak a szorzata az a Planck állandó.
Tehát, hogyha az energia megváltozást mérni tudjuk, akkor az idő lesz teljesen bizonytalan, és akkor már nem tudjuk, hogy mit történik egyidejűleg, mi előbb és mi utóbb. Ezt is ki lehet használni arra az érvelésre, hogy akkor a jövőből valamit esetleg megtudjuk. Ha teljesen bizonytalan, akkor a jövőből is tudjuk.
Hát igen, csak ugye a jósnak a teste az valami tisztességes nagyságú test, amihez én kiszámíthatom az energiát, vagy az agyának egy darabját elképzelem, hogy az elment a jövőbe és megnézte. Hát kiszámítom annak az energiáját, és akkor meg tudom állapítani, hogy a Heisenberg féle határozatlansági reláció az azt engedné meg, hogy 10-38 másodpercre ugorjon előre meg vissza, de az nem elég ahhoz, amit ők csinálnak. Tehát, szóval a következő a helyzet. Vannak, akik azt mondják, hogy maga az a tény, hogy bizonyos ilyen forgó fekete lyuk megoldásoknál időutazást lehet csinálni, az azt bizonyítja, hogy ezek valamiért nem is létezhetnek. Gravitációs egyenlet megengedni, hogy létezzenek, de van valami más, ami nem engedi meg, mert hiszen az időutazás maga az ilyen paradoxonokra vezet, hogy hát akkor én visszamegyek az űrhajóval addig a múltba, hogy meg azt mondom, hogy ezt az űrhajót ne gyártsák le. Kész. Vagy csak egy kicsit ugrok vissza, és eltérítem az űrhajómat, hogy ne oda menjen be a lyukba, ahova bement. Na, képzeljük el, legegyszerűbb, képzeljük el, hogy ez az időutazás ugyan végrehajtható, de az illető nagyon rosszul érzi magát közben. Kínlódik. Fáj a foga, nem tudom. De ezt előre nem tudta. Mostanakkor, amikor hajtja végre az időutazást, akkor szenved. Most visszaérkezik időben korábban, és tud találkozni a saját űrhajójával, saját magával az űrhajóba, és hát mivel nem akarja, hogy szenvedjen, azért kilöki a pályájára. Hogy ne menjen oda, ahol rossz. Na mostanakkor oda jutott, vagy nem jutott oda? Ugye? Mert ha kilöki arról a pályáról, akkor már nem juthat oda, de akkor vissza se jutott időben, tehát nem lökheti. Na, ilyen paradoxonokat lehet belőle levezetni, és ezért egyesek azt mondják, hogy itten bizonyára egy még általunk ismeretlen, és pontosan meg nem fogalmazott, de azért már sejtett fizikai elv sérül, és legegyszerűbb ezt a fizikai elvet úgy kimondani, hogy időbeli utazás nincs, pont, és akkor viszont azt mondom, hogy ezek a téridő szerkezetek valamiért létre se tudnak jönni. Nem tudom, hogy miért, mert nem tudom, hogy az elv mögött milyen fizikai jelenség rejtőzik. Mi az, ami megakadályozza, de biztos van. Na, ez az egyik lehetséges álláspont. A másik lehetséges álláspont az többet engednek. Az azt mondja, hogy kérem, a paradoxon majd csak föl fogjuk oldani valahogy. Mert ugye Zénon jött például, és elmondta azt a paradoxonját, hogy a nyíl nem mozog. Mert bármelyik pillanatban ránézek, akkor van valahol. De ha valami van valahol, akkor ott van és nem máshol. De hogyha ott van és nem máshol, akkor nem mozog, mert ha mozog... Na, ezt most én nem mondom végig, mert én nem tudom olyan szépen elmondani, ahogy ő. Ha az ember pedig nem szépen mondja el, akkor a paradoxon nem hat.
Nem csak tőle számolik az Achilles és a teknőtérkő.
Igen. Igen. De azért nem azt mondtam, mert azt többen ismerik. Igen. Na most akartam valami újat mondani. Na mostan a következő a helyzet. Zénon paradoxonjára most az ember már nem mondaná azt, hogy az paradoxon, mert a mozgás fogalmát már megfogalmaztuk azóta úgy, hogy az illető testnek helye is van az adott pillanatban, de sebessége is van, ami a nagyon kicsi egységnyi időre eső nagyon kicsi helyváltozásnak felel meg, és akkor így meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a mozgás, és azt mondjuk, hogy na kérem, ez itten egy egyszerűen az volt, hogy valaki az eszét játszotta. Pedig nem igaz, Zénon idején a görögök még nem voltak képesek pontosan megfogalmazni, mi az egy görbe, meg a differenciál ányadossal, meg érintő, meg pillanatnyi sebesség, meg ez, meg az. Ő úgy próbálta elmondani a dolgot, és a dolog elmondása közben fogalmi nehézségei támadtak, és ez volt a paradoxon. Na, mondják egyesek, elképzelhető, hogy amit mi az időutazásban paradoxonnak fogalmazunk meg, az is csak valamilyen nehézség a mi gondolkodásunkba, de majd, amikor 1000 év múlva ránézünk a problémára, azt mondjuk, hogy hoppá, hát ezt így és így kölérteni. Én nem mondok semmit. Én csak azt mondom, hogy na most képzeljük el egy pillanatra, hogy ez a többet megengedő felfogás az igaz, akkor is kérem tisztelettel, az időutazásnak rendkívül ritkának kell lennie, mert hiszen, hát mi egyetlen egyet se láttunk, de nem csak, hogy mi nem láttunk, hát hogyha valaki a történelemben még csak 100 évvel is visszább kerül, akkor jó lehetősége van arra, hogy vagy egy nagy feltaláló legyen belőle, vagy a világ leggazdagabb üzletembere, mert most képzeljük el, hogyha valaki a század elején ki tudta volna találni, hogy Budapest merre fog terjeszkedni. Vagy nem is a század elején. A múlt század 60-as éveiben kezdett el nőni a főváros. Képzeljük el, hogy akkor valaki biztosan ki tudta volna találni azt, hogy hol lesz egy új városközpont. Olyan helyen, ahol még pusztaság volt. Ha lehetne példákat mondani, hát ugye mi volt a múlt század 60-as éveiben mondjuk a Gellért fürdő meg a Gellért szálló helyén? Semmi, valami dágvány, amiben lehetett fürödni. Azt hiszem sáros fürdőnek, vagy minek hívták. Na most, ha valaki akkor megsejtette volna, hogy a Gellért szálló az megépül, és egy sok hasznot hozó szálló lesz, akkor telekkönyvesztetett volna valami minimális költségen magának ottan, nem tudom én, egy fél hektár földet. Ugye, és később micsoda óriási haszna lett volna belőle. Na mostan, de akkor nem ezt az egyet csinálta volna, hanem sok más dolgot is. Következésképpen, ha egy időutazó visszakerülne a múltba 100 évvel, akkor annak a múltnak, ha akar, akkor a legnagyobb történelmi vagy gazdasági, vagy valami ilyesmi figurájává válhatna. Hát tudná, hogy mi lesz a 10 évvel későbbi divat, és nekiállna ruhát terve. Nem tudom, hát most mindenki gondolja. Ilyen eseménynek észre kellene vétetnie magát az emberi történelemben. Tehát az, hogy ez nem történt meg, az, hogy erről nem tudunk, az amennyire csak lehet garancia arra, hogy senki nem jutott vissza. Egyetlen ember sem jutott vissza a Föld történetének mondjuk az elmúlt néhány ezer évébe. Mert hogyha annál messzebb jutott vissza, akkor esetleg megette valami állat. Ha a dinoszaurusz jutott vissza, akkor meg éhen halt, az nem érdekes. De hogy a mi történelmi múltunkba nem került vissza időutazó, azt óriási biztonsággal lehet állítani. Az emberszabású majmok közvetlen rokonai. Biokémiailag például. Biokémiai eljárásokkal megvizsgálták, hogy mennyire hasonlít a mi, mondjuk a vérünkben található bizonyos vegyi anyagok mennyire hasonlítanak a nagy majmokéhoz. Megállapítottak egy időpontot, hogy nem tudom én, 5 vagy 7 milliárd évvel ezelőtt történt a szétválás. Itt vannak a közelebbi és távolabbi rokonok. Az ember kromoszóma készletét megfeleltették a csimpánz kromoszóma készletének, nem azonos számú a kromoszóma. Az a magyarázat, hogy csimpánz kromoszómák eltörtek, illetve nem a csimpánz, a közös ős kromoszómái eltörtek, így fortak össze, úgy fortak össze. Az utóbbi néhány évben mindenféle ilyen fluoreszcens sávtechnika segítségével megtalálták az egymásnak megfelelő kromoszóma darabokat az emberbe és a csimpánzba. Szóval, kérem tisztelettel, elképzelni bármit lehet, de nagyon súlyos érvek vannak amellett, hogy az emberiség, az ember mint biológiai lény, az ugyanonnan származik, mint egy sereg földi élőlény. Na mostán, hát vagy azt tesszük föl, hogy ez a galaktikus civilizáció az állatait is hozta magával, és azt is letelepítette minden bolygón, miközben az illető bolygók őshonos állatvilágát és növényvilágát a legutolsó élőlényi kiirtotta és sterilizálta a bolygót. Vagy ezt tesszük föl, ami egy kicsit kalandos, vagy azt kell mondjuk, hogy mi a Földről valók vagyunk, mi nekünk itt van az eredetünk. Na most akkor kérem tisztelettel, akkor viszont csak a következő dolgot lehet mondani, hogy ez, amit már mondtam, hogy esetleg a Földnek olyan, mondjuk olyan rossz az éghajlata ennek az illető galaktikus civilizációnak a számára, hogy itt nem akartak letelepedni. Tehát mondjuk olyanok vagyunk a számukra, mint nekünk a tenger feneke, vagy az Antarktisz közepe, vagy valamilyenféle. Jó? Fogadjuk el. Kérem tisztelettel. Hát egy galaktikus méretű civilizáció, amelyik, hát most nem tételezem föl, hogy ez az űrhajózás trükkjére, tehát mondjuk az időutazásra, csak az utolsó 5000 évben jött el. Ezt nem tételezem föl, mert mondom, a galaxis 13 milliárd éves, hát mondjuk észszerűen azt mondja az ember, hogy hát ha most tudja, akkor már esély van arra, hogy 100 millió éve is tudta. Hát ha az elmúlt 100 millió évben keresztül kasul mászkáltak volna, akkor a Földön, hogy úgy mondjam, ipari nyomokat hagynak maguk után. Tehát egy sereg nem természetes eredetű képződmény. Hát amikor mi leszálltunk a Holdon, akkor ott hagytuk a műszerek egy részét, mert nem volt érdemes visszahozni. Ott vannak azok a tévékamerák, amiket ugye ilyen leszálló egységekkel még az emberrel történő űrutazás előtt küldtek ki. Az egyik Apollo űrhajósai visszahoztak egyet, hogy itt meg lehessen vizsgálni, de egy csomó ott van a Holdon. Most ha az emberiség kipusztul, és valamikor később valaki leszáll a Holdon, akkor ott fog találni olyan szerkezeteket, amik nyilvánvalóan nem természeti termékek, nem a Hold geológiai fejlődése hozta létre, nem egy kidobott láva, vagy nem tudom micsoda, vagy nem egy meteorit. És akkor azt mondja, ja kérem, itt valaki járt. Mostan, ha a galaxison keresztül kasul űrhajóznak, régóta, akkor a Földön, még akkor is, hogyha itten nem telepednek le. Hát, valamiféle szondákat leraktak volna. Szóval kellene lennie nem természeti eredetű objektumoknak olyan régi időkből, amikor ember még nem volt, tehát nem csinálhatta. Kérem tisztelettel, mondtam, hogy én mint fizikus egyedi eseményekkel nem tudok semmit se kezdeni, de valamit azért megpróbálok mondani, mert próbáljuk megérteni a dolgokat. Tehát a következő egy. A több ezer éves színműtét. Hát kérem, erre én is rá tudok tenni egy lapáttal, honfoglaló őseink agyműtétet voltak képesek végezni. Ez nem vicc, ezt tudjuk. Hát először is vannak lukasztott koponyák. Tehát kerültek elő honfoglaláskor is írokból. Másodszor is az agyafurt kifejezés, az is ezt jelenti. Azaz az olyan ember, akinek a koponyáján lyukat furtak. És hát az a jelek szerint máshogy gondolkodik, mint azok, akiknek nem fúrták ki, vagy jobban, vagy rosszabbul, vagy... Na. Tehát a következő a helyzet. Való igaz, hogy a magyar honfoglalók képesek voltak olyan koponyaműtéteket elvégezni, amely koponyaműtéteket 200 évvel ezelőtt az akkori kornak a legjobb orvosai nem mertek volna elvégezni, mert azt mondták, onnan, hogy úgyis belehal a páciens, hát ha nem most, akkor 10 nap múlva. Kérem tisztelettel. Az, hogy ezeket a műtéteket elvégezték, és legalább egy részük sikerrel járt, az biztos. Két dologból biztos. Az egyik, hogy a koponyákon meg lehet állapítani azt, hogy túlélte a beteg. Tudod, ha nem élt túl, akkor ott van a lyuk. Ha túlélt, akkor is ott van a lyuk, de a lyuk szélén azért a csont kezd úgy sarjadni és növögetni. Nem növi az be soha teljesen a lyukat, de azért azt egy rendes anatómus meg tudja állapítani, hogy na kérem, a lyuknak a széle olyan állapotban van, hogy ez az ember legalább még éveket tovább él. Ez az egyik. A másik, hogy hát utazók följegyzése szerint mondjuk a század elején mindenféle modern technika nélkül kőkéssel szudáni néger varázslók megcsinálták a műtétet. És ott is legalább egy része sikerült. Na most kérem tisztelettel, én itt nem állok neki magyarázni, ez ugyanis tény. Most tényeket érdemes megmagyarázni, de ez orvosokra vagy efélékre tartozik. Tehát, hogy a honfoglaló őseink hogy voltak képesek elvégezni egy olyan agyműtétet, amit később nem tudott elvégezni egy igen nagy orvos se, azt én nem tudom, azt egy orvos tudja, ezek tények. Azért azt az egyet megkockáztatnám, hogy tulajdonképpen a középkori, meg kora újkori orvosok is mindent képesek voltak végrehajtani, amiért ügyesség meg eféle kellett, csak hogy a beteg legtöbbször a sebláz meg eféle miatt halt meg. Tehát a fertőzést nem tudták leküzdeni. Na most elképzelhető, azért a középkori Európa az egy leírhatatlanul mocskos és fertőzések által sújtott vidék volt. Ugye, vannak ilyen történetek, hogy a disznók ott jártak a városok utcáin, meg kiöntötték a szennyvizet, és így tovább. Na most elképzelhető, hogy korábban a fertőzéseknek a gyakorisága kisebb volt, mert az emberek nem egymás hegyén hátán laktak, meg a középkor egy bizonyos részében nem volt különösebben sikeres dolog fürdeni, viszont a régebbi időkben fürödtek. Én ezt nem tudom, ebben nem menjünk bele. Úgyse tudok mit mondani értelmeset, de ezek tények, hogy bizonyos régebbi civilizációk képesek voltak olyan műtétet elvégezni, amit az utánuk következők nem. Most, hogy ez szívműtétre is működik-e, azt nem tudom, a követén nem láttam, szóval, de önmagában az, szóval a régiek gyakorlatból borzasztó jól tudták az anatómiát. Lehet, hogy tudományosan nem tudták leírni, meg lehet, hogy a régi görögök azt hitték, hogy a gondolkodás központja az a tobozmirigy, vagy a fene és az agy, az csak a vér hűtésére való, mert ugye az agy a vér hűtésére való, azt valamelyik nagy görög lejegyezte, én nem tudom, lehet, hogy Arisztotelész. De viszont a régi ember, aki nagyon gyakran látott súlyos sebesüléseket, meg vadász volt, az elég jól tudta az anatómiát. Na mostan. Tehát, ha valaki nekem egy darab követ mutat, ami valami olyan van ábrázolva, amit szívműtétnek is lehet értelmezni, akkor én ezért nem vagyok hajlandó a fizika által nyújtott számtalan kísérleti tapasztalatot elvetni, és azt mondani, hogy na hát valamilyen módon aránylag könnyen a jövőből vissza lehet menni a múltba, és meg lehet tanítani az embereket szívműtét elvégzésére, hanem azt mondom, hogy na, jó, meg kéne nézni ezt a követ, hogy ez tényleg szívműtéte, vagy valaki éppen trancsírozza az ellenségét, jól meg kell nézni, hogy az a kő létezik-e, és jól meg kell gondolni, hogy nem volt-e valamilyen trükk, amivel a régiek esetleg el tudtak végezni egy olyan műtétet, amiről én azt hinném, hogy nem tudtak elvégezni. Na, ez az egyik. A másik a tibetiek. A tibetiek. Hát én is olvastam valóban ilyeneket. A következőt mondanám. Az egyik trükkje ezeknek a tibeti szentembereknek az, hogy nagy hidegben kiülnek mesztelenül a hóra, és nem fáznak, hanem még kimondottan melegük is van. Na mostan leszek olyan tisztességtelen, és ebbe kapaszkodom csak bele, Azt, hogy hogy lehet gondolati energiával lapozni, azt én nem tudom. Szerintem nem lehet, én azt egyszerűen nem hiszem el. Aztán, ha valaki rám bizonyítja, akkor na de, a következő helyzet, a meleg. Hát kérem tisztelettel.
Az emberi szervezet, az ember az egy melegvérű állat. Pontosabban ezt úgy kell mondani, hogy állandó testhőmérsékletű állat. Az állandó testhőmérsékletű állatra az a jellemző, kérem tisztelettel, hogy testhőmérsékletét állandóan tudja tartani. Jó. Na, hogy csinálja ezt? Hát az agyban van valami hőmérséklet szabályozó központ, az észleli, ha a vér hőmérséklete leesik, és akkor valamilyen utasításokat ad, hormonok meg idegingerületek segítségével. Milyen utasításokat? Olyan utasításokat, hogy na kérem, jöjjön elő a májból, vagy honnan a lerakott cukor, ami ottan keményítő formájában van, jöjjön elő egy enzim, ami kettőbe hasítja, akkor megint előáll a cukor, akkor ezt elégetjük, és emelkedik a hőmérséklet. Csak kérem tisztelettel, ez egy bizonyos ideig működik, tehát ez a hormonális szabályozás. De hogyha, mi történik, hogyha az ember nagyon hosszú ideig van hidegben? Akkor az ember dideregni és remegni kezd. Miért? Azért, mert hideg van. Na jó, de mire jó ez? Ez arra jó, hogy akkor egy kicsit még ezzel is emelkedik a hőmérséklete. Az emberi szervezetben ott vannak azok az idegek is, amik olyan szervek működését szabályozzák, amiket akaratlagosan általában nem tudunk befolyásolni. Idegek mennek hozzá, csak az agyunknak nem az a része adja a parancsokat, amelyik tudatos. Tehát mondjuk az ember általában nem tudja a gyomrát görcsbe rándítani. Az ember kerülhet olyan idegállapotba, hogy görcsbe rándul a gyomra. De általában ez nem úgy történik, hogy én most leülök, és azt mondom, szeretném, ha a gyomrom görcsbe rándulna, és akkor görcsbe rándul. Na ez az. Na pontosan ez az. Pontosan ez az. Most, ha viszont az ideghálózat megvan, és ha viszont az valahova bemegy az agyba, csak éppen az agyban nem az a rész szabályozza, ami tudatosan szokott szabályozni, kérem tisztelettel, az agy egy rendkívül sokféleképpen összekötött ideghálózat. Na most. Hát, hogy az agy pontosan hogy működik, azt meg kell kérdezni egy biológustól, de tudok valamit arról, hogy hogy működnek olyan számítógépes hálózatok, amivel az agy bizonyos működéseit utánozni próbálták. Ezek matematikai szimulációk, tehát nem egy valódi hálózatot építenek föl, hanem ilyen... Hát ezt úgy csinálják, hogy mondjuk elképzelnek egy hálózatot, ami áll 30 idegsejtből. És akkor a 30 idegsejtet összekötik, és akkor adnak neki ingerületeket, és megnézik, hogy mit csinál. Az rendben van, csak a következő volt a tanulság. Először úgynevezett perceptront próbáltak csinálni, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan számítógépes hálózat, ami képes valamit érzékelni, pontosabban képes valamit fölismerni. Ezzel kezdődtek azok a dolgok, amivel most már tudunk csinálni automatikus levélirányító masinát. Tehát azt mondták, hogy kérem, szerkesszünk meg egy számítógép programot, aminek a segítségével a számítógép képes eldönteni valamiről, hogy A betűje vagy nem. Tehát képes felismerni az A betűt. De többféle A betűt is. Na mostan akkor a következő volt a tanulság. Először azt próbálták megcsinálni, hogy behuzalozták. Tehát fogtak valamilyen érzékelőket, az érzékelőket összekötötték valamilyen drótokkal, innen ide ment drót, onnan oda nem ment drót, és így tovább, és addig próbálták a drótokat kötögetni, amíg az egy A betűre adott jó jelet, és ha nem A betűt kapott, nem kapott jelet. Hát kérem, hogy lehet ezt megcsinálni? Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy a képet fölbontom, én nem tudom, 100 sorra és 100 oszlopra, kapok 10 000 pontot. Utána én meg tudom csinálni egy darab papíron azt az elektromos hálózatot, ami csak akkor jelez, hogyha ezen a ponton, ezen, ezen, ezen és ezen fény van, és a többin nincs. Ezt én meg tudom csinálni egy darab papíron, hogy kéne ezt szerkeszteni, csak rendkívül unalmas.
Na most ezzel viszont a következő volt a baj. Ez ment, de ez csak a pontosan akkora méretű A betűt volt képes felismerni, mert ugye ha mondjuk az a betű másfélszer akkor a pontok rossz helyre estek. Na akkor még azt is meg lehetett oldani valahogy, de ha már dőlt betűt csináltak álló helyett, akkor nem ment, vagy hogyha kézzel írottat. Egy idő múlva rájöttek, hogy nem ezt kell csinálni. Nem azt kell csinálni, hogy behuzalozni egyszer és mindenkorra a kapcsolatokat, hanem a következőt. Összekötöm a huzalokkal mindegyik érzékelőt mindegyik érzékelővel. És mindegyik helyre teszek egy ellenállást. Egy elektromos ellenállást. Aminek az ellenállását változtatni lehet. Na most ezt nem így csinálták, nem drótokkal, hanem ez már számítógépes szimuláció volt. Csak következőt mondom. Ha a gép oda teszek egy embert a végére, aki tanítja. Ha a gép az A betűre, amit tényleg, hát én tudom, hogy az A betű volt, igen jelet adott, akkor megnyomok egy gombot, ami gomb csak annyit mond, hogy jó volt, csak így tovább, fiú. És ez azt csinálja, hogy mindazon drótokon, ahol az ellenállás ért, ahol az áram folyt az előző pillanatban, amikor ő neki jól sikerült, ott lecsökkenti az ellenállás értékét, és mindazon drótokon, ahol áram nem folyt, ott megemeli. Tehát a következő próbálkozásnál már valószínűbb lesz, hogy ugyanarra fog folyni az áram. Miért? Mert az a kapcsolat jó volt az A fölismeréséhez. Na és amikor így csinálták, akkor hamarabb sikerült kifejleszteni ilyen fölismerőgépet. Na most ebből aztán azt mondták, hogy alig, hanem az agy is, szóval legalábbis esély van, hogy így működik, hogy az agyban egy csomó idegsejt, egy csomó másik idegsejttel össze van kötve, de bizonyos helyeken az idegingerület nem folyik olyan könnyen, mint másik helyeken. Ezt valahogy kémiailag meg lehet csinálni. És a tanulásnál például bejáratódik egy ilyen pálya, a hálózatban egy bizonyos útvonal, és amikor az bejáratódik, akkor ott leesik az ellenállás az ideghálózatba, és attól fogva az ingerület, vagy a gondolat, vagy mi az, arra felé kényelmesen futkározhat, és ez esetleg egy feltételes reflex, vagy egy állandóan visszatérő gondolat, vagy valami ilyesmi. Na most, ha ez így van, akkor kérem tisztelettel, azok a részek, amiket az agyunk általában tudatosan nem szokott irányítani, vannak ott idegek, de nem szoktak tudatosan parancsot kapni, azokat a pályákat is be lehet járatni valahogy, öndresszúrában. És akkor arra felé is futhatnak az ingerületek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy van két hálózat, és a két hálózat egyszerűen szét van vágva egymástól, és az egyiket az agynak egy bizonyos részéről tudom irányítani, és a másikat nem, hanem csak azt jelenti, hogy az agy egy adott részéről a gyomromat görcsbe szorító ideget, azt nehezen tudom elérni, mert arra felé nagyok az ellenállások. De hogyha valahogy dresszírozom magam, feltételes reflexeket alakítok ki saját magamon valahogy, nem tudom, hogy kell csinálni, hát nekem ilyen nem sikerült, de akkor el tudom érni, hogy arra felé is folyjon idegingerület. És ez lenne a magyarázata annak, hogy az ilyen jógik, meg nem tudom mik, azok befolyásolni tudják a szervezetük olyan részét is tudatosan, amit én nem. Mert hiszen az ideghálózat megvan, az agyban megvannak az összekötetések, csak valahogy rá kell venni az ingerületet, hogy arra felé menjen. Na most az egyetemen, ugyanabban az évfolyamban, ahova én járt, egy társam, aki, hát ezt ő mondta, de nem volt semmi okom, hogy kétségbe mondjam, szóval én nem láttam, képes volt akaratilag elállítani a sebének a vérzését. Ez is valami olyan trükk, amit a jogik tudnak. El tudom képzelni, hogy hogy kell csinálni, mert azért itt nem arról van szó, hogy egy jó nagy eret elvágok és nem vérzik. Itt arról van szó, hogy ilyen kisebb ereknek, hajszálerek nem véreznek. Most, ha ott valahogy az ember megfeszíteni a bőrt, meg az izmokat, akkor azok úgy összerántanák ott ezeket a kicsi ereket, és elszorítanak. Nem tudom, hogy kell csinálni. Ő azt mondta, hogy ő ezt meg tudta csinálni, de nem ér az egész semmit. Miért? Mert hogyha egy rendes sebe van, és nem hagyja, hogy vérezzen, akkor lerohad a seb szája. Tehát egy idő múlva azt mondta, hogy nagyon jó, hogy ő ezt kifejlesztette magába, de alkalmazni ezt nem lehet semmi gyakorlati célra. Na most én nem láttam, amint éppen elárította a saját vérzését, de nincs okom kétségbe vonni, hogy képes volt rá. Ezek a jogi trükkök valószínűleg léteznek. És erről van szó, hogy be tudnak járatni olyan idegpályákat, ami nekünk nem működik, de az összeköttetés megvan. Na most, hát kérem, hogyha itten a tibetieknél valamin gondolkozni akarok, akkor azt mondom. Ezek öndresszúrával annyira kifejlesztették magukba ezt a hőfejlesztést, izomremegés és nem tudom mi segítségével, hogy képesek fölfűteni a szervezetüket olyan körülmények között is, amikor én nem, és esetleg képesek csak a jobb felkarukon csinálni. Nem tudom. Szóval, hogy mondjam, szeretnék ilyent látni, de ezt el tudom képzelni, mert erre a lehetőség, a biológiai lehetőség megvan. Csak fogalmam sincs, hogy kéne csinálni. Na de hát én soha lelki gyakorlatokat nem végeztem, én azt nem is tudhatom. Na meg már mostan elnézést, hát a következő helyzet. Ez biztosan nagyon nehéz kifejleszteni, ugye? Hát ebbe egyetérthető. Na mostan valószínűleg sokkal kevesebb energiával jár az, hogy az ember, ha hideg van, akkor száraz ágakat gyűjtsön össze, aztán meggyújtsa és melegedjen mellette. Tehát az emberiségnek ez lett a szokásos eljárása, és nem az, hogy mindenki kifejlesztette saját magában ezeket a vegetatív idegrendszerének az ilyen magas fokú szabályozását. De ha valaki ebben látja kedvét, akkor az valószínűleg nagyon sok trükköt ki tud fejleszteni, és ezek generációkon keresztül adták át egymásnak, hogy kell ezt csinálni. Állítólag ezt megpróbáltam, de csak rövid ideig próbáltam, és nem sikerült. Állítólag bárki meg tudja tanulni azt, hogy kell a fülét mozgatni. Ezt én olvastam, hogy lehet megtanulni. Megpróbáltam, nem sikerült, meguntam, abba hagytam, de ez nem jelenti azt, hogyha valaki ezt mondjuk egy hónapig csinálja, ne tudja elsajátítani. Ezt úgy kell csinálni, hogy az ember nagyon erősen gondol a fülire. És azután az ujjával megérinti, de csak egy picit. Nagyon gyengén. És akkor ő ottán érez valamit. És akkor ezt megint csinálja, és egy idő múlva mozgatni fogja tudni a fülét. Na most ez lehet valami olyasmi, amit mondtam, hogy az ember járatja be azokat az ingerület pályákat, amiket nem szokott. Az ember persze azért sem tudja mozgatni a fülét, mert az ott lévő izmok nagyon gyengék. Ez anatómiai tapasztalat. Na de ettől egy kicsit mozgathatja. A súlyokat nem tudna vele felemelni, ugye? De meg tudná mozdítani, mert a füle sem olyan nehéz. De az ember soha az életben nem tanulta, hogy mozgassa a fülét. Tehát nem tudja, hogy kell az agyával kiadja azt az utasítást. Na de el tudom képzelni, szóval a helyzet az, hogy a mozgató meg az érző idegpályák azok nagyjából ugyanúgy futnak. Tehát elképzelhető, hogyha az ember nagyon gyengén megérinti a fülét, akkor kezdi érezni, hogy hol érintette meg, az befut valahova az agyba. Ha ugyanakkor gondol arra, hogy de jó volna megmozdítani a fülét, akkor az ugyanazon a pályán visz. Nem tudom, de ezt én egy komoly orvosnak a könyvében olvastam, hogy ezt így meg lehet tanulni. Megpróbáltam, volt is valami, amit éreztem, de hát aztán nem tudom, egy-két nap múlva nem tudtam még mozgatni a fülem, abba hagytam. De ezt komolyan olvastam, hogy ezt így meg lehet tanulni. Na most, ha ezt meg lehet tanulni, akkor valószínűleg ennél trükkösebb dolgokat is meg lehet tanulni, csak egy ember élet kevés hozzá. Tehát valószínűleg én hiába ülnék és meditálnék évtizedekig, nem tudnék rájönni arra, hogy kell a bal felkaromban olyan izomrángásokat okozni, hogy ottan finom meleg legyen. De elképzelhető, hogyha valakinek ez egy kicsit sikerült, akkor az elmagyarázta a tanítványának, hogy fogjon hozzá, és az akkor arról a szintről. Hát ugye egy vadon fölnevelt gyerek azt sem tudja egész
egész élete teljesítményével föltalálni például a gőzgépet. Na de hát azért ugye az emberiség, ahogy eltanulták egymástól a tapasztalatokat, hát előbb-utóbb eljutott idáig. Na most lehet, hogy ezeknél a keleti meditáló szentembereknél, meg nem tudom miknél, tényleg arról van szó, hogy ők a testük olyan működéseit is tudják az agyukkal szabályozni, ami nálunk tudatosan nem szabályozható, azért, mert a szükséges idegpályák megvannak, azok, hát biztos mindenféle összeköttetés van, csak arrafelé nem szokott idegingerület folyni, és ezért ott a nagyok az ellenállások, de tanulással ez csökkenthető, és ezek már régóta tanulják, és mindig elmondják egymásnak. Mi meg azért nem mondjuk el egymásnak, mert senkit nem érdekel. Mert az európai civilizáció az nem ebbe az irányba fejlődött, hanem abba az irányba, hogy összegyűjtjük a lehullott száraz ágakat, meggyűjtjük, és finoman melegszünk mellette. És hát ez így, hogy mondjam, egyszerűbb, és azt hiszem, hogy előremutatóbb is. Szóval kevesebb energia kell hozzá.
Most nem volt csoda ember.
Kérem Kérem tisztelettel mondom, nem vagyok biológus, én csak úgy tudok válaszolni, hogy a fizikai törvényeket ismerem, és azon kívül hát mondjuk megpróbálok gondolkodni rajta. A következőt tudnám mondani. Tessék megnézni egy csimpánzt. A csimpánzra azt mondják, hogy a csimpánz hímekből a nagyobbja esetleg éppen beválna katonát. Tehát úgy értve, hogy a testmagassága kisebb, mint az emberé, és a súlya is kisebb, és ugye egy bizonyos magasság meg súly alatt kiszuperálják mindenképpen a sorozott újoncot, de a nagyobb csimpánz hímek éppen megütnék az alsó korlátot. Tehát ez azt mondja, hogy a csimpánz az egy hasonló felépítésű lény, mint mi, borzasztó módon hasonlít, az arca nem, de... De kisebb. De kisebb. Na mostan, ezért az ember azt mondaná, hogy illene a csimpánznak úgy általánosságban gyengébbnek is lennie. Nem. Na mostan, nem ez a helyzet. A csimpánz, hát ugye súlyemelésre, szabályos súlyemelésre nem tanítottak be csimpánz. Tehát, hogy a gyakorlatokat előírásszerűen hajtsa végre. De azt megcsinálták, hogy csimpánzzal nyomattak ilyen erőmérőt. Tehát amikor megnyomta, akkor jelezte a rugós műszer, hogy hát ezzel az erővel hány kiló súlyt tudna felemelni. És kérem, az elment 500-ig. Na mostan gondoljuk meg, az emberi ólomsúlyú súlyemelőknél a legjobbak emelnek, nem tudom, 200-220-at. Ez pedig egy átlag csimpánz volt, ami, hát nem tudom, légsúlyúnak, vagy minek menne el a súlyemelőknél. Na mostan, kérem tisztelettel, ebbe persze valamennyit az is belejátszik, hogy a csimpánznak megerősödik a karja, mert hiszen ottan fönt lóg a cágak. Erre két dolgot tudok mondani, hogy vannak olyan emberek, akiknek szintén megerősödik a karja, mert mondjuk gyermekbénulás miatt elgyengült a lábuk, és ezért mankóval járnak, vagy mi egyébben, akkor nagyon szépen fejlett karizmaik lesznek, de azon nem nyomnak ki 500 kilót. Ez egyik. A másik, hogy a csimpánz maga, most gondoljuk meg, a csimpánz 40-50 kiló. Mondtam, ez egy kis állat, az embernél kisebb. Hát mostan azért az, hogy valaki 40 kiló, és fönt lógaszkodik a fákon, az önmagában nem magyarázza meg, mert egyszer csak saját súlyát kell tennie, az önmagában nem magyarázza meg, hogy miért tud 2,5-szer akkora erőt kifejteni, mint az ólomsúlyú súlyemelők közül a legjobb. Na most. Most én megpróbálkozom egy magyarázattal, ezt nem itt találtam ki, ez az én véleményem, de nem tudom bizonyítani. Következő helyzet. A csimpánznak kevesebb a gátlása. Mert ugyanis akármilyen közeli rokonunk, és akármennyire vitatkoznak, hogy tud-e gondolkozni, a csimpánz mégiscsak egy vadállat. Tehát nem szokta meg a neveltetése és a fejlődése során, hogy állandóan minden cselekedetét végig kell gondolnia. Az emberben borzasztó sok gátlás van, nem csak az, amit beleneveltek, hanem maga az, hogy sokkal tudatosabb lény.
sok mindent végig gondol. Ezért az ember, amikor neki fog egy erőkifejtésnek, akkor nem azt csinálja, hogy neki rohan az egésznek teljes erejével, hanem úgy megtervezi. Most valószínűleg, ha a gátlásokat csökkentem, akkor az izmok sokkal nagyobb teljesítményre képesek. Tudjuk, hogy az őrülteknek is iszonyatos erejük van, ezt szokták mondani, hogy nagyon nehéz őket lefogni, és így tovább. Tehát valószínűleg az emberi izomzatban is benne van az az erő, mint a csimpánzéban, vagy még nagyobb is, mert az ember biológiailag borzasztó hasonló a csimpánzhoz. Biokémiailag 99%-ban valós. És ugyanakkor nagyobb súlyú. És a különbséget az magyarázza, hogy az embernél gátolva vannak a cselekvések, és tudatosak. Na mostan kérem tisztelettel, pillanatnyi pánik helyzetben valószínűleg ez a tartalék jön ki. Na most egy görcsbe keményedett izomzat, az könnyen elképzelhető, hogy van olyan ellenállóképes, mint egy üreges benzintank. Mert az azért nem egy vastömb. Na most aki akarja, higgy el, aki nem akarja, ne higgy el, de ez a magyarázat legalábbis bizonyos dolgokat magyaráz. Mert magyarázza a csimpánz erejét, és magyarázza az őrültek erejét, amiről ugye szintén szólnak. Szóval azért az emberi test az jó minőségű anyagokból van. Na, úgy értem, a csont az egy szilárd, kemény dolog. Az például, ugyan, hogyha nyíró erőt kap, hát ugye a sípcsont elég könnyen törik, ha keresztbe csapok rá. De hosszában például a csont az egy nagyon szilárd dolog. Hát nem annyira szilárd, mint egy jó minőségű acél, de azért az is egy szilárd anyag. És az emberi izomzat sem akármi. Csak mi nem hozzuk ki magunkból a teljes teljesítményt. Egyébként ez az emberi agyra is igaz. Én olvastam olyan becsléseket, hogy aztán hogy számították ki, azt én nem tudom, ami szerint az emberi agy normál üzemmódban a kapacitásának a 10%-ával működik. Még valami, kérem tisztelettel. Még erre az érvre ráteszek még egy kis, mondjuk, még egy kicsit hihetőbbé próbálom tenni. Ugye a férfiak és nők is eléggé hasonló anyagból állnak. Tehát mondjuk az izomszövet. Ez az emberi izomszövet. Ennek ellenére a férfiak jóval nagyobb teljesítményekre képesek, mint a nők, és általában még az azonos súlyú férfi is, ugye hát az mondjuk a nőknél olyan 10%-kal kisebb átlagban a súly, tehát, egy azonos súlyú férfi általában nem azonos súlycsoportban van az azonos súlyú nővel, hanem lejjebb. Általában még az azonos súlyú férfi is nagyobb erőkifejtésre képes ilyen súlyemelésnél, vagy valami hasonlónál. Na most erre az egyik magyarázat a következő. Hogy a női szervezetben a hormonszint olyan, hogy visszafogja a nagy kiugró csúcs teljesítményeket. Tehát a férfiak csúcsra terhelhetőek, de hamarabb fáradnak, a nők pedig egy alacsonyabb szintű teljesítmény, sokkal hosszabb ideig képesek fáradás nélkül teljesíteni. Azonos felépítésű idegek és azonos felépítésű izomzat esetén ez megint oda mutat, amit az előbb mondtam. Tehát vissza lehet folytani a teljesítményt biológiai és idegi vezérlési módszerekkel egyaránt, és a szervezetben iszonyatos erőtartalékok vannak minden valószínűség szerint, amik csak ilyen vészhelyzetben jönnek ki, és ezek valószínűleg tudatosan nem is mozgósíthatóak. De elképzelhető, hogy megint valamiféle jógik tudatosan tudják magukat ilyen helyzetbe hozni. Én nem azt mondom, hogy ez van. Én meg vagyok győződve, hogy az ilyen jógi trükköknek legalább 90%-a szélhámosság. Én viszont azt mondom,
hogy hát ha egyszer az idegek bent vannak az emberi szervezetben, akkor azokkal az idegekkel vezérelni is lehet, föltéve, hogy valaki megtanulja. Itt semmi képtelenség nincs. Itt semmi nem mond ellen fizikai törvényeknek. Itt semmi nem mond ellen az ember alapvető tapasztalatainak. És nyilvánvalóan az van, hogy egyébként az még jó is, hogyha az emberben ilyen óriási erőtartalékok vannak. Tudnék a következő helyzet. Most megint gondolkozunk természetes kiválogatódásba az ősembernél. Jött a tigris és kergette. Akkor valószínűleg az annak több utóda lett, amelyik képes volt a tigris elől elszaladni. Ugye? Na jó, de kérem tiszteletben. Ha elképzelünk egy olyan szuperembert, aki állandóan kétszer olyan gyorsan tud futni, mint a többi, az nem megy a következő miatt. Annak legalább kétszer annyit is kell táplálkoznia. Ugye? Aztán több oxigénre is szüksége van, tehát valahogy a tüdejének is túl kell fejlődnie. Tehát végül is azt mondja az ember, hogy olyan szuperember, amelyik mondjuk kétszer olyan erős, mint a többi, az valószínűleg nem életre valóbb, mert hiszen a kétszer olyan erőkifejtéshez kétszer annyit kell táplálkoznia, és itt tovább. Ellenben az nagyon jó, hogyha az ember igen rövid ideig nagy erőkifejtésre képes, mert azzal pillanatnyi fenyegető veszély esetén túlél, viszont átlagban nem eszik többet, hogy úgy mondjam. Tehát valószínűleg a biológiai fejlődés során a természetes kiválogatódás is odahatott, hogy az emberbe ilyen óriási teljesítmény tartalékok maradtak benne, amik csak abszolút vészhelyzetben jönnek ki. Aztán egy csomó embernél ott se. Mert a legtöbb emberre, hogyha ráesik a motorbicikli, akkor nem a benzintank horpad össze, hanem az ember. De... Szóval következő a helyzet. Ugye a középkori lovagi tornákon állítólag fantasztikus teljesítményekre voltak képesek egyes lovagok. Most mi azt mondjuk, hogy hát persze a középkori krónikások össze-vissza irogattak mindent, és nem mehetünk oda, hogy megnézzük. De elképzelhető, hát ezek végül is dresszírozott, fizikai erőkifejtésre dresszírozott emberek voltak, és megint csak a túlélés. Ugye, mert amelyik lovag nem volt képes jó kupán csapni az ellenfelét a csatába, az meghalt, nagy valószínűsége volt, hogy nem dolgokat, vagy ha hátrahagyott, akkor se sokat, és így. Szóval a középkori lovagoknál is lovagolás. Tehát képzelhető, hogy belülük kijöttek ezek a tatokokok. Nem tudom. Én csak azt mondom, hogy itt semmiféle képtelenséget nem látok. Csak elképzelhető egyébként, hogy vannak olyan emberek, akik nem is tudnák, hát olyan ember is van, aki süket. Jól lehet, az ember általában képes hallani, de van olyan ember, aki úgy születik, hogy süket. Hát lehet, hogy van olyan ember, aki úgy születik, hogy ezeket a tartalékokat nem is tudja magából kihozni. Lehet, hogy van olyan ember, akinek dupla tartalékai vannak. Szóval nem tudjuk, hát ezeket borzasztó nehéz lemérni. Mert ezeket semmiféle normális teszt nem hozza ki. Ugye, mert nagyon rá kellene ijeszteni. Na és akkor azt, hogy biztosítjuk, hogy most minden kísérleti személyre azonos mértékben ijesszünk rá. Szóval... Szóval, de valószínűleg ott vannak ezek az óriási tartalékok a fizikai erőnkbe is, és az agyunkba is, és az agy teljesítményébe is. Nem tudom. Erről meg kéne kérdezni egy biológust, én csak azt tudom mondani, hogy itt semmi nem mond ellen semmiféle fizikai elvnek, törvénynek. Szóval ezeket a történeteket, ezeknek se hiszem el a 90%-át, mert az indiai fakír történetek döntő többségét újságírók találták ki, amikor a lapot nem lehetett eladni rendesen. De nincs benne semmi lehetetlen. Tehát... És az mit próbál csinálni?
Na de bocsáss meg, nézd meg, csizmába, tehát ne sűrjön meg a sarkkal, nadrágba, ugye majd leül akkor azért kevesebb bizonyos mennyiségű szögfelet számasztja alá. Plusz a koponyájának a bíg is, az nem csak az ide reklám, hanem egyébként is. És ha kiszabad azt, hogy egy szöge, pontosan hány szöge, szöggel és milyen fölöltött szöggel kell neked magadat a látámat, hogy ne érjen meg sérüléseket, ne kellett.
Igen,
csak a hosszabb. Nem, sokat kell gyakorolni, sokat kell
számolni,
azért egyszer úgy
számolni,
hogy
bejussz, akkor... Na de azért valószínű, hogy ezek az illetők, ezek meg tudják feszíteni a bőrüket annyira, hogy az áthatolhatatlanabb legyen,
de amikor már
a normál bőr, normál...
Egyszer nézd meg a bőrnek a szakító szilárdsága, pontosan a nyírószilárdság amilyen, és annak megfelelő mennyiségű szöget és olyan kúpszögi, olyan hegyességi szöget ki kell választani.
Na jó, de
az első, a nehéz műfaj, amikor ő leül. Hát szóval,
de azért valószínűleg, de ha én minden gyakorlás nélkül ráfeküdnék, akkor én belém azért belém jönnének azok a szögek. Mondjuk mert az számít, hogy hogy feszíted meg a bőrödet, amikor ott elhelyezed magad.
Jó, a gyakorlás, de fizikailag ez nem lehetetlen.
Csak ezekben a dolgokban van, csak, hogy mondjam? Ami a fizika alapvető elveit nem sérti, és legalább el tudom képzelni, hogy milyen, milyen úton, módon folyhat le. Tehát tudom, hogy a gyomrom belsejét beidegző idegek és az agyam tetszőleges központja között ki tudok húzni egy létező pályát, ami ingerület haladhat. Hát akkor azt mondom, kérem, bizonyára hosszú tanulással ezt be lehet gyakorolni. Lehet, hogy ehhez három ember életet kellene tanulni, és akkor senkinek se sikerül, lehet, hogy 10 évet. Nem tudom. De hogyha valaki nekem azt mondja, kérem tisztelettel, hogy ő kommunikál egy olyan másik emberrel, akitől minden fizikai hatás szempontjából el van szigetelve, akkor azt mondom, hogy kérem, ha minden fizikai hatás szempontjából el van szigetelve, akkor maga nem kommunikál. Ha pedig valamivel kommunikált, akkor valamilyen fizikai hatás ottan keresztül terjedt. Ettől a pillanattól kezdve engem nem érdekel, hogy ez milyen fizikai hatás volt. Én ugyanis relativista vagyok, tehát nem érdekel, hogy ottan milyen biológiai módon milyen erőtereket gerjesztett. De biztosan vannak olyan emberek, akiket ez érdekel. De ha valaki azt mondja, hogy ő az agyából érkező parancsal, a gyomra belsejében lévő ideget működés, kérem, bizonyára nagyon ügyes ember. Szóval semmi lehetetlen, csak egy fizikus erre azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, fizikai elv nem tiltja, a kapcsolat megvan, hogy valaki hogy dresszírozza be az ideghálózatát, az Istenem, hát látványosságként megnézem.
Ez már a... Az fülállás és ultrakerés közben, tehát most, amit 3-10 lesz, tehát köszönöm mindenkinek, hogy megjelent, és a villa még itt van, tehát most még azért lehet
kikávizsgálni kérdéseket eszünk.
Elhangzott gondolatolvasás, Lukács Béla előadása. A felvétel 1989. január 17-én készült.